És akkor végre tényleg megkezdjük a politikai évad értékelő adásunkat. Itt van velem Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, szervusz. Ruf Bálint, a Vétó házigazdája, a politikai tanácsadó, szervusz. Pap Szilárd, a Partizán szerkesztője, szervusz. És Lakner Zoltán, politológus, a jelen főszerkesztője, szervusz. Néhány gyors szolgálati közlemény. Még mindenképpen regisztráljátok a 24.hu-ra, ezzel segítve egyrészt a szerkesztőség munkáját, másrészt pedig, mert csak így fogtok hozzáférni az exkluzív tartalmakhoz, nem csak a politika, hanem a sport vonatkozásában is. Ráadásul vannak mindenféle egyéb extra kezdvezmények is. A másik gyors szolgálati közlemény, hogyha bármi az időkezeléssel kapcsolatos szarkasztikus megjegyzés van, akkor az gyorsan rendezzük el itt a legelején, és aztán ugorjunk rá, de köszönjük szépen a türelmeteket, amivel ezt a műsorrendi változást lekövettétek, és hogy kegyesek vagytok, és az ezzel kapcsolatos kritikátokat megtartjátok magatoknak. Beszéljünk a főpolgármester választás körüli hercehurcáról. Nem nagyon tudunk másról. Itt volt az előbb Karácsony Gergely, hallottátok az interjút. Bálint egy korábbi vétóban, még a kegyelmi ügy kitörése előtt, amikor szólt a fővárosról, úgy fogalmaztál, hogy Karácsonynak nincsenek igazán elkötelezett rajongói, veszélyt jelentett rá Vitézi indulása. Ugye a mai napon, bár a Nemzeti Választási Iroda közlése alapján Karácsony Gergely a megválasztott főpolgármester, de ez nem erősödött még jogerőre, úgyhogy ez még mindig egy kérdés tárgya, hogy ki is októbertől Budapest főpolgármestere. Szóval, hogy látjátok, mi miatt alakult ki ez a helyzet? Mert itt a végén nyilván ez egy eljárásrendi katyfasz, amibe belecsöppentünk. Van jelentősége, nem akarom leértékelni, de ez már igazából csak egy következménye valaminek, ami megtörtént az elmúlt egy évben. Mi történt az elmúlt egy évben? És akkor elsőként Bálint.
Hát az történt, hogy van 100 000 ellenzéki szavazó, aki elment szavazni ezen a választáson, és a Budapesten, és vagy a Tiszapátra, vagy a DK-ra, vagy a Momóra, vagy Momentum, bocsánat, Momentumra szavazott, és nem szavazott Karácsony Gergőre. A 100 000 ember. Ez egy matematikai helyzet. Ha az a 100 000 ember, aki magát egyébként ellenzékinek vallja, elmegy a szavazásra, ellenzéki pártokra szavaz, nem szavaz, szavazott volna Karácsony Gergelyre, akkor ez az állapot nem lenne most. És ez ilyen egyszerű.
Szilárd.
Ilyen egyszerű.
Zoltán.
Hát Budapesten egyébként ilyen egyszerű, igen, de hogy... Jó, hát szóval Budapesten Nassája Márta kivételével minden 2019-ben megválasztott polgármestert újra választottak. Mindegyiküket nagyobb többséggel, mint korábban. Egyedül a főpolgármestert nem. Tehát nyilván van egy politikai szituáció, aminek a következtében ez a helyzet egyáltalán kialakulhatott. Ami, hogyha eljárási problémák vannak, azt nyilván, tehát az egy másik dimenziója ennek, de az, hogy ennek jelentősége van, az nyilván ebből alakult ki.
Nem akarok a védőügyvéd jelenni, de érvelhet azzal, hogy az ilyen típusú fideszes taktikai mozgásra, hogy az utolsó napon lépnek vissza a jelöltjükkel egy másik jelölt javára, azért egyetlen más polgármesternek sem kellett szembenéznie.
De ez mind érvényes egymás mellett, ezzel együtt kétségtelen tény, hogyha hát mondjuk 50-44 volt a szavazatarány Karácsony Gergely és Tarlós István között 2019-ben.
Ugye Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára gyakorlatilag nem nagyon szólaltak meg ebben a kérdésben a választás óta, de most mindketten azonnal posztban álltak ki Karácsony mellett, amikor részben a újraszámolás, részben az új választás kiírása, mint esetleges gondolat megjelent. Mit olvastok ki ebből, Péter? Bocs, Zoltán, akarsz még ez?
Hát szerintem átengedem a Gyurcsány Dobrev témát a Péter meg.
Én gondolkodom, hogy segíteni, vagy ártani szerettek volna. De úgyhogy az
ártani.
Annak korlátozottabb jelentőségét látom. Annyival, hogy az első kérdésedre még annyival azért árnyalnám, hogy igen, nézhetjük jogtechnikai csatározásként. Itt azért a komplett választás demokratikus legitimációját mindkét oldalról megkérdőjelezték most alapvetően. Tehát azért a bárhogy is van, és úgy tűnik, hogy most rászkodás zajlik ezen a szinten, azért egyrészt az egyik oldal ugye azt állította, hogy valamilyen módon előállhattak olyan helyzetek, amelyben az érvénytelen olyan szavazatokat minősítettek érvénytelenek, amelyek egyébként érvényesnek szántak, vagy érvényesként kellett volna értelmezni, ennek nyomán ugye kikezdték volna a győztes demokratikus legitimációt, most pedig Karácsony Gergely túloldalról az ellenkezőjét végezte, ugye ő meg azt mondja, hogy az újraszámolásnál lehetnek olyan eljárások, amelyek kikezdik a választási alapelveket. Ez azt jelenti, hogy bármi is lesz végeredmény, ha ezzel a szettel megyünk tovább, nem valamilyen új eljárás zajlódik, akkor az a demokratikus legitimációja pont abban a pozícióban fog leginkább hiányozni a szereplőnek, amelyet nagyobb közvetlenül választott politikai pozícióként ismerünk Magyarországon. Tehát ennek azért szerintem nagyobb a tétje, mint amennyire a mindennapi adókapokból látszik, és már nem is tartom reparálhatónak. Tehát itt azon a ponton vagyunk, hogy igazából nem mindegy, hogy mi lesz a végeredmény, de az eljárás következményei szempontjából már elég irreleváns, mert valamelyik oldal azt fogja gondolni, hogy...
Hát igen, de ez a dolog lényegéhez tartozik, tehát most Bálint jogász. Én nem vagyok jogász, tehát az, hogy tehát politológusként mondjuk a jogi viták eldöntésére nem vállalkoznék, szemmel láthatóan a választási hatóságoknak is problémát okoz az, hogy milyen jogi utasítást adjanak a különböző szavazatok megszámolására, vagy hogy kell kiszedni a dobozból az érvényes meg érvénytelen szavazatokat. Szerintem mi a politikai narratívákhoz tudunk valamit hozzátenni, tehát attól, hogy kialakult ez a, vagy menjünk vissza múlt péntekre, azért nyilván persze, igen, igazad van, nyilván a kérdéshez hozzátartozik az, hogy Vitézi Dávid visszalépésével ugye az egész Fidesz üzem elkezdett azon dolgozni, hogy a szavazatokat átterelje Vitézi Dávidhoz, kialakult egy szűk különbség. És akkor onnantól kezdve ugye van egy másik politikai helyzet, amiben hát a jelöltek azok tulajdonképpen folytatják a kampányt és a maguk politikai narratíváját képviselik. Vitézi Dávid politikai narratívájához tartozik az, hogy valami történt, méghozzá szerint a politikai szándéktól vezérelve történt ezekkel a szavazatokkal, ezeket újra kell számolni. Amit ma kibontakozik, szerintem egyébként hát mennyi? 3-4 napos késéssel, hogy Karácsony Gergely talán azt mérlegelte, hogy akkor vagy az történik holnap, hogy alul marad az érvénytelen szavazatok összeszámolását követően, akkor, és nem akarok nagy szavakat használni, többé-kevésbé legalábbis a politikai pályának ez a szakasza lezárul. Vagy az történik, hogy győz, lesz egy hajszálvékony többsége, egy minimális legitimitással, egy olyan közgyűléssel, amilyennel, és akkor lehet, hogy amiatt kerül ugyanebbe a helyzetbe néhány hónap múlva, mert ez egy irányíthatatlan szituáció. Ilyen értelemben ez egy ilyen előre menekülés, hogy akkor kikényszeríteni, és innentől kezdve nekem egy picit ködös a történet, kikényszeríteni azt, hogy legyen egy új választás, amit megnyerhet nagyobb legitimitással, és akkor itt megint jogász után kell kiáltani, hogy hogyan lehet előállítani egy megismételt választást. Azért ez nem potya le az égből. Tehát ahhoz egy jogi helyzet szükséges, és akkor az is egy kérdés, hogy az egészre vonatkozóan, az egész városra vonatkozóan, egyes szavazókörökre vonatkozóan van-e szükség megismételt választásra? Ilyen van, szóval előfordul ez, nem ilyen jelentőségű választásokon, tehát azért ilyen volt már Magyarországon, kisebb-nagyobb önkormányzatoknál. Az egy másik kérdés, hogy most, ahogy ugye itt az interjú végén erre rákérdeztél, most akkor, mint hogyha az hangzott volna el, hogyha, mert valóban van ez a 4 hónapos eltolás, tehát hogyha eltelik a 4 hónap, tehát hogyha ő nyeri meg, ha jól interpretálom, ami elhangzott, ezt az újraszámlálásból ő kerül ki győztesen, október 1-én leteheti az új esküt, akkor viszont akkor fogja majd mérlegelni, hogy szükség van-e arra, hogy azzal, hogy lemond, már ugye akkor az nem egy megismételt, hanem előrehozott választás. Erre mondta be a Magyar Péter, hogy akkor azon elindulhat-e valaki, mert azon már viszont elindulhatnak más szereplők. Akkor ezt most én vagy kockázatvállalás 2-nek, vagy 4-emelésnek tekinthetem, vagy egy olyan nyílt végű stratégiának, aminek nem minden eleme van végig gondolva.
Hát ez kiderül szerintem ma este.
Ma este, holnap este?
Úgy értem, hogy a végiggondoltság hiánya. Szilárd, bocs.
Hogyha tényleg lépünk hátrább, és akkor azt mondjuk, hogy igen, mert visszalépett Szent Királyi Vitézi javára, és azért alakult ki ez a helyzet, de akkor megléphetünk távolabb is, tehát hogyha politikailag kontextualizálva akarjuk ezt az egészet, akkor az megkerülhetetlen, hogy valójában Karácsony Gergely gyengébb vagy szorosabb szereplését azt a, hogy mondjam, a Tisza áradása okozta, az a fajta régi ellenzéki elitek elleni ellenszenv, ami egyébként nagyon sok más helyen is érvényesíti a hatását, például az EP választási eredményekben. És akkor meg szintén felmerül annak a kérdése, hogy ezért a Fidesz, vagy Vitézie a hibás, hogy az a helyzet állt elő, hogy egy 5 éve regnáló főpolgármester egyébként össze van olvadva a legtoxikusabb, politikai értelemben az ellenzéki szavazók számára látványosan legtoxikusabb szereplőkkel. Ezt a helyzetet szerintem ő állította elő.
El fogunk idáig jutni, tehát szerintem most zárjuk rövidre a főpolgármesteri helyzetet, és aztán menjünk, kezdjünk bele igazából a lényegi tematikáknak a végig gondolásába, a végigbeszélésébe.
Egy mondat erről, tehát, hogy nem a Tisza párt tehet a Karácsony Gergelynek a népszerűség vesztéséről.
Ez a kifejeződése.
Az csak a kifejeződése. A Lakner Zoltánnal közösen ültünk a Vétó című műsor budapesti adásában, ahol amikor Magyar Péter még a NER-ben élte vidám hétköznapjait.
Még csak nézte a Vétót.
Még csak nézte a Vétót. És
jegyzetelt serényen.
Jegyzetelt, reméljük. És egymást néztük szomorú szemekkel, és arra jutottunk, hogy hát a Karácsony Gergelynek az elégedettségi adatai, amiket ők saját maguk publikálnak, azok mind 50% alatt vannak. És akkor még ugye szó sem volt Tisza áradásról, meg lépésről lépésre, tégláról téglára, hanem az látszott, hogy valami nincsen vele rendben.
És bocsánat, nyilván ez szívta életre egyrészt a Vitéz indítását, persze az eredet történethez az is hozzátartozik, hogy hogyan változtatták meg a fővárosra vonatkozó választási jogszabályt, de nyilván rész azt csinál, ennek az, hogy itt van egy tér, amiben be lehet lépni, ez persze ezzel.
Bocsánat, én szerintem két dolog van. Van a technikai kérdés, ami nagyon fontos a politikával, és van a politikai teljesítmény kérdés, ami talán egy kicsit talán még fontosabb. És az egy látlelet, hogy tényleg Vénasszály Márta bukott meg, és Kovács Gergely ment Pokorni Zoltán leköszönő helyére, de minden más polgármester, aki 19-ben nyert Budapesten, tudott nyerni nagyobb erővel, olyan is, akire rányította egyébként Karácsony Gergely szövetségében lévő pártok.
És ígérem, hogy el fogunk idáig jutni.
És akkor most pont. Okay. És akkor a
Péter.
Igen, tehát én az idő konvencionális jelentéstartománya szerinti egy percet szeretnék kérni.
Na.
Szóval. Tehát én csak annyi, mert utána tovább futunk ezen, szerintem nagyon érdekes a mitoszvilága ennek a demokratikus legitimációnak, és szerintem túl fogunk futni. Tehát szerintem kettő rész is van, ahol nagyon pregnánsan jelentkezik a magyar politika történet közelmúltjában. A csaltak ellenünk, mint mitosz, nagyon fontos építőereje volt mindkét tömbnek hosszú időn át. A 2002-es Fidesz vereség után ugye ez egy tartós és az egész közösséget összetartó mítosz volt, egy közös elképzelés arról, hogy minket megloptak, és az igazsággal szemben valamilyen ármánykodás nyomán nem nyertünk. És az ellenzék 2010-től teljesítménye ellenére, tehát, hogy azzal ellensúlyozta a teljesítmény hiányt, hogy azt a képzetet keltette egy csöndesen, soha nem kimondva, hogy azért itt történhet mindig valami, ami egy szintén egy ilyen mitosz képzés volt, hogy ugyan hiába erőlködünk, hiába lájkolunk bármennyit és szelfizünk, mégis valahogy sikerül ezt. És ugye ez a mitosz pedig akkor foszlott szét, mikor elmentek az emberek meg minden szavazókörbe, és kiderült, hogy senki nem lát semmit, ami erre utalna, és akkor ez a mitosz oda lett egyébként, zárója, ez pont a legutóbbi választás, és a következő hirtelen eltűnik a többség, vagy az ellenzéki szavazó eltűnik ezek mögül a pártok közül, és a másik politika történeti lépés, az pedig a karácsony lépésre egyébként szinte, hogy a politikusok hogy tanulnak. Azért azt láttuk, hogy a Janicák Dávidnak Ózdon volt egy ilyen esete, amikor 66 szavazatnyi különbség volt, és elnézést, pontatlan számot mondok, nagyjából ez a nagyságrendnyi különbség volt közt és a Fideszes jelölt között. A Fidesz kezdeményezett egy eljárást, különböző szabálytalanságokra hivatkozva megismételték, kétharmados többséggel nyert a szűk többség, eredetileg szűk többséggel kormányzó, illetve egy győzedelmeskedő Janicák, illetve talán Rázágosan említette a Partizánban a Jászberény példát, ahol hasonló játszott le. Szóval szerintem ezek a közelmúltból táplálkozó emlékek, ezek mindig befolyásolják a politikai magatartásokat, meg döntéseket, úgyhogy csak ennyivel szerettem volna, remélem egy percen belül lezárni ezt a...
Partizános keretek között igen, és örülünk az adaptálódásod. Húzunk egy éres határvonalat, és menjünk vissza egészen 2023. szeptemberéig, és nézzük meg azt az időszakot 23. szeptemberétől 24. februárjáig, amit igazából úgy jellemezhetünk ki, ez volt az ellenzéki apátia időszaka, és erre van az a bejátszásunk felvezetésként, amit tévesen az előbb mondtam be. Szóval a lényeg az, hogy nézzük meg egy összeállítást arról, hogy 2010-től kezdődően Orbán győzelmi beszédében, illetve az ellenzék a különböző vereségek elismerésében hogyan fogalmazott, és akkor utána kezdjük el kitárgyalni ezt az időszakot.
Ma forradalom történt a szavazófülkékben. A magyar emberek a mai napon megbuktatták a hatalommal visszaélő oligarchák rendszerét, és helyette megalapítottak egy új rendszert, a nemzeti együttműködés rendszerét.
Minden kétely és bizonytalanság eloszlott, győztünk. Hogy ezt a megrendető győzelmet megérdemeltük-e, nem tudhatjuk, ezt majd a jóisten eldönti, de hogy megdolgoztunk érte az egészen.
Ehhez a választási győzelemhez nem tudok és nem akarok gratulálni.
Ez a kormány jó eséllyel, jelentős fordulat nélkül nem fogja kitölteni a következő ciklust. Ha rajta múlik, akkor ezért minden meg fogok tenni.
Győztünk. Érvényes az a bölcsesség, hogy most kell szerénynek lenni, mert most van mire.
Az jól látható és kiolvasható már ezekből a számokból is, hogy az elkövetkezendő időszakban a Fidesz fogja irányítani Magyarországot.
Több millió nagyon csalódott magyar embernek szeretném üzenni, hogy reggel föl fog kelni a nap, és az élet gyönyörű.
Jó estét kívánok! Jó esténk van! Magyarország azt bizonyította, hogy európai nemzet, európai ország, Európában van a helyünk, Európa a mi hazánk is, ezért meg is akarjuk változtatni. Rekord részvétel mellett rekord győzelmet arattunk. Akkor a győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Jó mulatság, férfi munka volt, jó volt veletek harcolni.
Először is ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény. Ezen nincs mit szépíteni. Tudtuk előre, hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen küzdelem lesz.
Van egy olyan elem, miszerint az Orbán rendszer képtelen a konszolidációra, mert hogy folyamatos mozgásban kell lennie, de közben nem lehetséges, hogy pont amit láttunk tavaly szeptembertől most februárig, az egyfajta az élet Orbán rendszer korszakaként fog majd bevonulni a politika történelembe, tehát hogy egyszerűen nem lehetséges, hogy ez volt gyakorlatilag maga a konszolidáció a hatalom részéről, az ellenzéki oldalról pedig az apátiának talán a legerősebb vagy legmélyebb korszaka, Szilárd.
Én ezt amúgy sose értettem ezt a dolgot, mert a konszolidáció az az, hogy beáll valami stabil működésmód, de hogy szerintem mindig az, vagy a nyilvánosságban sokszor a konszolidációt azt talán a kádári mintára egy ilyen középre behúzásnak gondoljuk, vagy gondolják, miközben konszolidálni lehet egy nagyon szélsőséges rendszert is egyébként, tehát mondjuk a, nem tudom én, most nagyon véletlenül se akarok párhuzamokat vagy analógiákat mondani, de a Szovjetunió létezett nem tudom mennyi ideig egy konszolidált állapotban. Tehát az egy domináns pártrendszerben élünk, ahol van egy hatalmas párt, amelyik rendelkezik nagyon sok erőforrással, és egyébként a pálya neki lejt, de szerintem ezek a szabályok, ezek a paraméterek, ezek 2010 és 14 között kiépültek, és egyébként ideológiai megtámasztásában még hozzákerültek elemek mondjuk 15-ben a menekültválsággal, ami szerintem egy nagyon fontos eleme volt, illetve még ez a gender dolog is hozzákerült, bár ez szerintem már nem tartozik a magjához a dolognak, de hogy ilyen értelemben minimum 2014 óta egy konszolidált, domináns pártrendszerben élünk.
Mire számítottatok? Meddig tarthat a politikának az a tét nélküliség, amit ebben a szeptembertől februárig tartó időszakban, illetve még korábbra datálhatóan kellett megélnünk? Zoltán.
Először is nagyon örülök, hogy a Szilárd ezt a fogalmi tisztázást megtette. Én is azt gondolom, hogy 2014-től abban az értelemben lezajlott egy konszolidáció, ami nem a kádári konszolidáció, és hozzátenném, hogy hát a társadalom hozzákonszolidálódása a fönnálló rendszerhez, és igazából szerintem a 2022 áprilisi választásnak szerintem az ellenzéki közvélemény által megélt sokja az részben azt mutatta, hogy mennyit vártak, és egy ilyen utolsó lehetős tőle, és hogy egy ilyen utolsó lehetőségként néztek arra rá, hogy egy ilyen utolsó esély volt nem tudom, hogy hívjuk, hagyományos ellenzék számára, hogy valamit kihozzon ebből a szituációból, és akkor itt érnék át arra a kérdés, amit föltettél. Hát mi ott, nem tudom, üldögéltünk valahol a Bálinttal, és akkor mondtuk. Én mondtam, hogy ez a NER 4, a Bálint mondta, hogy ez a NER végtelen. Szóval, hogy nem hiszem, hogy bármelyikünk bármilyen dátumot, nem jó kedvünkben mondtunk ilyeneket, tehát, hogy bármilyen dátumot hozzá tudott volna ehhez rendelni, és hát az én emlékeim szerint, amikor ilyen műsorokban az elmúlt másfél évben elemezni kellett a politikai szituációt, akkor tulajdonképpen mindig azt kellett valahogy elmagyarázni saját magunknak is, hogy a bánatban van, hogy itt van ez az ország, ami hát a hazánk, tehát közünk van hozzá érzelmileg, és hogy az a különleges helyzet áll elő, hogy recesszióban van a gazdaság, 10 hónapon keresztül 20% fölött van az infláció, elapadnak az uniós források, és akkor még sorolhatnám a dolgokat, elszállnak az energiaárak, egyébként kimutathatóan a kormány hibájából, történik egy csomó minden ezek közül, és egy ilyen teljes politikai mozdulatlanság van. Nyilván volt valami kis erózió a Fidesz tábort illetően, de hát közben meg az ellenzék egyrészt egy előösszeomlást produkált már a 22. áprilisi választás előtt, produkált egy választás utáni összeomlást, talán ha érdemes erről beszélni, akkor beszélhetünk a választás utáni ellenzéki stratégiákról, de lehet, hogy most már ennek nincsen olyan különösebb jelentősége, és valójában hát ugye azokkal a forgatókönyvekkel is nehéz volt mit kezdeni, legalábbis az én emlékeim szerint, amikor, hát nem tudom, amikor az én ismerőseim felvetették, hogy és akkor valamilyen külső sokk, és nem tudom, és akkor mindig mondtam, hogy de hát, és a pandémia, szóval az infláció, a háború, szóval mi egy meteorbecsapódás, vagy mire kellene még egészen pontosan gondolni, ami még nem volt kipróbálva, és ugye ezek a katasztrofális válságkezelések, és hogy mégsem ez számít, hanem egy csomó minden számít egyéb. Szóval nem, ebben szerintem nem volt egyáltalán ilyen végpont, és talán éppen azért érdekes, amit február óta történik velünk, hogy hogyan mozdult ki ebből a megszokott mederből a magyar politikai élet, szerintem minket is sok tekintetben meglepő módon.
Ugye volt hogy szerintem itt van, szóval a konszolidáció, meg egy csomó, felsorolhatunk egy csomó ilyent, hogy ezek ilyen léthazugságok, amiknek van politikai funkciója. A konszolidáció használata, vagy a várása, hogy mikor fog ez konszolidálódni, ez azt feltételezi, hogy itt valami egy ilyen kivételes állapotban vagyunk, így kizökkent az idő a normál kerékvágásából, és hát majd vissza fog zökkenni valamilyen úton, módon. És rengeteg ilyen van, ezek ilyen önfelmentő közhelyek valójában.
És én nem is akarok ezekkel foglalkozni ilyen szempontból, hogy én nem így gondoltam. Tehát amikor az Olival beszélgettünk, az Obonozós beszélgetésünk, akkor én azt mondtam, hogy az Orbán vagy NER rendszer, az Orbán rendszernek a végtelen szám nélküli állapotában vagyunk. De, és akkor én mindig ebben az örök optimista, hogy én, amiőtt még...
Bocsánat.
Tényleg.
Mondd még egyszer.
Igen, örök optimista, tényleg. Hogy mielőtt még ezt ilyen nyilvánosságban beszéltem volna arról, hogy mit kéne tennie az ellenzéknek, hogy összeszedje az ellenzéki szavazókat, akkor is azt gondoltam, nyilvánosság nélkül is, hogy egy dolgot sose próbáltunk meg, hogy a Fidesz rendszer által körberajzolt választási törvény alapján, a Fidesz rendszernek a logikája mentén építeni egy olyan ellenerőt, ami le tudja győzni. És a szavazópolgárok nagy részében mindig megvoltak ehhez az ellenzéki választók különböző módokon, de nem voltak igazából összefogva, megszólítva, és hogy mondjam, tehát, hogy így együtt közösen használva, és hogy ennek most egy visszalépés, az se volt meg, nagyon, nem tudom, most megvan-e, remélem, hogy most megvan, de biztos, hogy 14 évig nem volt meg, hogyha ugyanazt a felelősséget érezték volna az ellenzék vezető politikusai, amit mi depresszióként éreztünk, és leültek volna egy, nem tudom, egy sötét szobába, akár füstös szobába, ha arra van kedvük, és elbeszélgettek volna egymással.
Azt is előrelépésként értékelted?
Azt is legalább, igen, az egészségükre nézve is, de hogy leültek volna, és megbeszéltek volna, hogy figyelj, itt vagyok én, meg vagyunk választva az ellenzéki szavazók által, és szeretnének valami változást. Nekünk mi a felelősségünk ebbe? Mi vagyunk mögöttünk, a mi nevünk mögött van, a mi pártjaink mögött vannak ezek a választók. Mit kell ahhoz csinálni, hogy akkor összetereljük egymást, mert a felelősségünk akkora, hogy nem bírunk nélküle, tehát nem bírunk már lélegezni se, annyira akkora kő van itt a tüdőnkön. És ugye ez sose történt meg, mert ha megtörtént volna, akkor szerintem már 18-ban teljesen más lett volna a választási helyzet, a választási egymás kicselezés, és nem abban az a bizonyos ÖMV kúton, vagy kútnál lett volna az dominózus kép, amihol a talán Hatházi Ákos és Szélberedet beszélgett volna Gábor az utolsó napokban, hogy hogyan legyen két, most aztán meg lett, hanem mondjuk egy évvel vagy két évvel korábban döntötték volna el, hogy jé, vissza lehet egymásnak lépni, már bocsátok, ha már itt a Karácsony Gergő, jé, van 106 egyéni között, amit lehet valahogy egymásra kisakkozni, jé, lehet, hogy akkor nem menne kétharmad, na bocsánat, és akkor ennyi.
Én úgy sem tudok negyed óráig beszélni az ilyen képek után, mert ha a NER szellemtörténetét egyetlen képbe kellene bele kivágnom, akkor mindig a Semjén Zsolt arca lenne a győzelmi beszédet mondó Orbán Viktor mellett. Azt így rendszeresen érdemes visszanézni, mert azt szerintem, hogy az tényleg a...
Boldog ember.
Abszolút, és mondom, a NER szellemtörténetét egyik legpontosabb leírása látható ezeken a képeken. De ha már a konszolidáció, szerintem nagyon érdekes máshogy föltenni a kérdést, ugye azon túl, amit a Szilárd mondtam, hogy tökre egyetértek, de hogy így utólag visszanézve a NER történetet, aminek szinte az egészében volt szerencsém újságíróként gondolkozni, hogy valójában nem az ellenzék konszolidálódott-e mindig gyorsabban, ez az igazi kérdés. Mert ugye ha azt nézzük, hogy az ellenzék konszolidálódott, onnan nagyon másképp néz ki a rendszer logikája és működési mechanizmusai. Mert ugye ha megnézzük most a Magyar Péter jelenséget, valójában annyi történik, hogy nem tipikus ellenzéki eszközökkel jár el egy kampány során. Tehát lényegben minden eszköz különbözik attól, mint amit megszoktak a választók az utóbbi választásokon. És ez jelenleg még fantomképeknek is elégséges nagyon sok szavazatra. Tehát itt ugye van ez a kettőség, ugyanis a Fidesznél a konszolidáció képtelenség, amiről én is biztos sokat beszéltem életem során, de valójában most szerintem az ebbe a kampányban épp azt mutatták, hogy nagyon sokkal alkalmazkodóbbak és alkalmazkodó képesek a győzelem érdekében, mint azt talán feltételeztük, én biztosan. Szerintem ilyen volt az idei kampányban a vita behúzásom, hogy ellenzéki mitoszt a levegőbe lőttek, ugye mindig volt egy ilyen mitosz, hogy lesz egy vita, és hát ugyan mi lesz. Tehát azt feltételezte valaki, hogy Dajcs Tamás nem tudja fölmondani azt a 13 panelt, amit álmából fölkeltve felmond mindig. Tehát
és elmentek erre a játékra.
Abszolút, csak de vége is van ennek a mitosznak. A másik egyébként ilyen lesz a következő mitosz, hogy majd ha interjút ad Orbán Viktor, akkor mi lesz egyébként? Tehát, hogy én aztán az újságírók legnagyobb barátja vagyok, és de hogy az ellenzéki közé megfogalmazódott egy olyan dolog, hogy abban majd belebukik valaki, tehát egy hamis elvárásokkal vérteződnek fel ezek, azért, mert az ellenzék ilyeneket tett meg tétnek, hogyha lesz vita, ha válaszol újságíróknak, ha. Ugye ezek nem politikai aktusok, amikről beszélgettünk már, a politikai változás aktusai, amikről beszélgetünk, hanem ezek ilyen kitűzött hamis célok, amelyek helyettesítik az én politikámnak a sikertelenségét. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes logikája, és ilyen volt egyébként a visszaléptetés is szerintem az alkalmazkodó képességben. A Vitézi Dávid bizonyos szempontból lehetne tipikus fideszes fővárosi jelölt, Tarlós István sem volt klasszikus Fidesz jelölt. Ám a Fidesz mostani szakaszában azért nem keresett ilyen jelölteket, azért sok mindent feltételezeként, tehát a Fidesz több éve azt mondja, hogy autósüldözés zajlik Budapesten. Én sok mindent feltételezek, hogy Vitézi Dávid nem fogja megduplázni az autók számát Budapesten, az olyan biztos, mint hogy itt ülök. Tehát hogy magyarul most olyanok mögé is betesznek tétet, ami egyébként nekik áldozatokkal jár azért, mert alkalmazkodnak a kialakult helyzethez, hogyan lehet ezeket a hatalmi pozíciókat megszerezni, amik veszélybe kerülnek bizonyos dolgok miatt. Ezt nem nevezném, ez lehet, hogy bizonyos értelemben, ha azzal a fogalmi kerettel nézzük, amit olykor magunknak elképzelünk, ezt lehet konszolidációnak nevezni, vagy lehet alkalmazkodó képességnek, és valójában az ellenzéknek most az igazi problémája, hogy ő konszolidálódott túlságosan, és már senki nem hiszi el neki, hogyha mást akarna csinálni.
Az ellenzéki falseményekre rákaszkodva, ugye volt a vétóadrásában egy díszletel, ami ott van most a Bálint háta mögött, amelyben Bálint és a vétó szerkesztői, többek között például a Szilárd voltak mások is, de ez fontos kiemelni. Szóval ti bejelöltétek azt, hogy a megyei városok közül melyik az, amelyik fideszes, melyik ellenzék, és melyik olyan, amelyet 2024-ben vissza lehetne hódítani a Fidesztől, mármennyiben az ellenzék belerakja a munkát. Na most az általatok megjelöltek közül csúnya vereség lett Veszprémben, Szekszárdon, szoros vereség Nyíregyházán, sikerült viszont nyerni Győrben, Nagykanizsán és Szolnokon. Mit gondoltok, hogyha ezen városok mindegyikében van elég ellenzéki szavazó egy szűk többséghez, akkor mi okoz ekkora különbségeket a különböző települések között? És akkor Bálint elsőként.
Na, tehát...
A színeket, kolorisztikai magyarázat.
Mindent elmagyarázok, ez egy nagyon szépen körbevágott magyar térkép, magyarország térkép. És nem mennék az összesen végig, de ami szerintem tök érdekes, ugye voltunk ugye a vétóval ország járni is, és egy csomó helyre eljutottunk, ahol ezek a piros pontok voltak. És kezdeném azzal, amit elveszített az ellenzék. Tehát ugye itt van Miskolc, ami a legnagyobb magyar város, ott van Eger, és ott van Salgótarján. Mind a hármat, hát többé-kevésbé a DK miatt vesztett el az ellenzék.
Azért ezt lábjegyzetben legalább fejtsd ki, kérlek.
Többé-kevésbé. Tehát ott volt Veres... Ott volt Veres Pál, aki 2019-ben hatalmas győzelmet aratott Miskolcon, végre visszanyerte a egyébként baloldali várost. Ugye Miskolcnak az a tulajdonsága, hogy egy nagyon nagy magyar város, és egyébként két egyéni országgyűlési körzetet is magába foglal. És odáig, addig szekálták Veres Pált, amíg a választás előtt 3 hónappal, azt mondta, jó, akkor szevasztok. Akkor ott van ugye Eger, ami ugye egy szintén visszanyerdéken nagyon jobboldali érzelmi város, hogy csak Mirkóczki Ádám, ugye ő egy speciális utazást tett az ellenzékiségből a Fidesz felé.
Jobboldali érzelmi az egy klasszikus vörösbástya volt.
Rosszul tett, igen, tehát átalakult.
Igen, ugye Heves-megye az 6-ból 6 volt.
Így van, a szocialista érában, és ugye itt is az történt, hogy aztán annyira meg tudtak egyezni, hogy körülbelül 3 jelölt ment szembe aztán a Fidesz jelöltjével. Salgótarjánban pedig ugye visszavonult a regnáló szocialista a polgármester, és nagyon jelölt lett, aki tudta mindenki, hogy nem fog nyerni. De ennél van egy sokkal érdekesebb kelet-magyarországi város, ez Nyíregyháza. Ugye ott külön voltunk is a vétóval, megjártuk, és azért is érdekes Nyíregyháza, mert tudtuk akkor is, hogy ugye szintén egy szocialista nagyváros volt, és sokáig szocialista vezetés alatt volt, és utána Kovács Ferenc lett a Fidesz által a polgármestere. És tudtuk azt is, hogy az ő eredményei egyre rosszabbak, az országgyűlési választáson 2022-ben már nagyon kis különbséggel tudott csak a Fidesz nyerni, ugye pont a Márki-Zay Péterféle gombás választáson, és azt is láttuk, hogy egyre jobbak és jobbak az eredményei, vagy ott miért gombás választás?
Értettük, haladjunk.
Jó.
Akkor majd a Grundon elmondjátok.
Gombák szavaznak. Na, és bocsánat. És az a jelölt lett, aki már nem tudom hányszor kapott ki különböző formátumokban, és közben ugye kiabáltunk, és mondtam én magamét, mint egy hülye, hogy legyen egy normális jelölt, és akkor itt lehet nyerni, és nézzetek meg, miért az eredménye. A Tisza párt nyert Nyíregyházán. Többet kapott, mint a Fidesz lista, és így sikerült elveszíteni ezt a várost. Tehát ez egy csodálatos dolog. Szolnokon viszont, ahol szintén volt a vétó, ott sikerült visszanyerni a várost. Egyébként ez olyan város volt már akkor is, hogy a Szolnok szintén egy baloldali.
Van összefüggés, vagy?
Micsodával?
Volt a vétó is nyert.
Elég egyértelmű.
Persze, hát nyilván, ahol a vétót ott nyertünk. Egyébként Győrben is volt a vétó, csak úgy mondom. Tehát... És akkor az utolsó mondat Győrről, ugye Győrről is beszélgettünk, és ott ugye az történt, hogy ugye egymás, ugye volt a papagájos szívsebész polgármester úr, és akkor is látszott már ott helyben, hogy ott valami nincs teljesen rendben ebbe az egész politikai helyzetben, ugye ott van a jaktos polgármester úr is, és akkor ebből lett utána a Pintér Bence újságíró polgármester úr, de úgy, hogy ugye a teljes többség egyébként fideszes alatta. Tehát ami a kihagyott, és az utolsó gondoltam, a kihagyott zicserek. Tehát nem tudom, hogy ha lett volna a Tisza párt jelölt ezeken a helyeken, akkor hogy alakul az eredmény. És ezek a megjogulások csak, és sokkal érdekesebbek is vannak egyébként megjogulások szinte alatt. De hogy Nyíregyházát kötelező lett volna megnyerni az ellenzéknek, abba 100%-osan biztos. És abba is biztos vagyok, és ez egy másik dolog, hogy ugye voltunk Debrecenben is a vétóval, és Debrecenben soha nem ért ilyen rossz, nem ért el ilyen rossz eredményt a Fidesz és a fideszes polgármester, mint ezen a választáson. Bőven 50% alatt volt, és ugye ott is két jelölt szépen, ahogy kell, kioltotta egymást. Na, pont.
Szilárd, mint a vétó másik szerkesztő, akarsz esetleg ezt már mint hozzátenni?
Hát, hogy szerintem vannak ilyen helyi dolgok, hogy mit tudom, hogy milyen a jelő, nem, szóval, hogy szóval szerintem azt azért számít, hogy szóval ez nem egy országgyűlési választás abban az értelemben, hogy így ilyen nagy tendenciákat nehezebb, mert sokkal erősebben meghatározóak a helyi sajátosságok, de igen, szóval, hogy alapvetően itt az van, hogy itt pozíciók fogásának a célja mi. Tehát, hogy azért akarunk-e pozíciót fogni, mert valamit azzal el szeretnénk érni, és én nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy a pozíciók elosztásának és megszerzésének a kérdése az a politikában egy valami ilyen megvetendő valami. Ez szerintem nagyon fontos, csak az a kérdés, hogy azt mire használjuk. És szerintem azokon a helyeken, ahol egyébként, mert egyébként voltunk Szolnokon, és amikor ott voltunk, a Szolnokon egyébként nem volt annyira magától értetődő, hogy itt egyébként egy ellenzéki győzelem lesz. Tehát az volt, hogy akkor is volt, nem egy, szóval téged idéznélek, hogy a MSZP-ből kilépett Momentumos, és a Momentumból kilépett MSZP-s, és ott mindenki indult egymás ellen.
Aztán megoldották.
És megoldották, és valamilyen céllal leosztották egymás között a pozíciókat, csak más az, amikor nincs meg ez a cél, hanem önmagában.
És bocs, kiegészítettem téged, és az is egy nagyon fontos dolog, hogy vajon a valakinek van egy pártja, és a pártja azon gondolkodik, hogy miért kell megnyerni egy megyejogú várost, akkor miért, mi a válasz erre? Azért kell megnyerni, hogy utána lehessen belőle építkezni, helyi közösséget szervezni, helyi politikát csinálni, és utána pedig a következő országgyűlési választáson azt az OLVK-t megnyerni, vagy csak azért, hogy legyen egy csomó külső bizottsági tagunk.
Zoltán, arra utaltál, hogy nagyon sokáig volt egy olyan ellenzéki várakozás, hogy valamilyen külső kataklizma majd megsegíti az ellenzéket, összeomlasztja a NER-nek a belső stabilitását. Na most egy külső kataklizma nem érkezett, de volt egy belső, a kegyelmi botrány, ami megváltoztatta a politikai erőviszonyokat. Legalábbis lehet látni, hogy ennek köszönhetően Magyar Péter látványosan tudott előre törni. Nyilván történetlen a kérdés, de mégis, ha Magyar Péter nem jelenik meg, radikálisan átlakultak volna az erőviszonyok pusztán csak a kegyelmi botrány hatására?
Ha itt teszed fel a kérdést, akkor tudok kapcsolni az előzőekhez. Tudnélék, tehát utoljára ejtjük ma ki, vagy legalábbis én, a konszolidáció kifejezés, szóval amiről beszélünk, az ugye arról szól, hogy tehát mi a cél, mi a stratégia, mit akarok csinálni, mit akarok elérni, és ez úgy függ össze szerintem a konszolidációval és az ellenzék hozzá konszolidálódásával a rendszerhez, hogy hát például 2024-re készülve többé-kevésbé nyíltan kommunikálta az ellenzék legtöbb szereplője, hogy ezt egy helyosztónak tekint. Mm. Hogy itt az LP választáson le kell játszani egymás között a dolgokat, és aki majd színen marad, az bejut a, nem tudom, a második fordulóba, és majd 2026-ra az nyeri el a jogot, hogy arra ráfordulhasson, miközben az ellenzék megítélése ment lefelé folyamatosan. Tehát az egymás közötti csatáknak sokkal kisebb volt már a jelentősége, mint amilyen volt mondjuk 2014-ben. És kellő pikírtséggel ugye azt tudnám fölidézni, hogy ja, Orbán Viktornak van ez a legendája, hogy neki nem igaza van, hanem igaza lesz. És kicsit az ember benyomása, hogy ellenzéki szereplők, mint a folyamatosan azt akarnak bebizonyítani, hogy nekik igazuk volt. És ugye ez az, és egyébként nem volt. És ugye ez az állandó és megismételt helyosztó, tehát amikor 2022-ben igazából azt élték meg szerintem győzelemként ellenzéki politikai szereplők, bocsánat, bennem van személyes háborgás emiatt, mert hogy az én életemből is eltelik 14 év, és ez most már egy nagyon magas életkorhoz vezet. Szóval hogy azt gondolják, hogy azokat a helyosztókat kell újra, azokat a meccseket kell újra és újra lejátszani, amelyek már korábban voltak, és ugye 2022-ben egy ilyen lelkesült bejelentése volt annak, hogy most összefogtunk, de most szétmegyünk, és tök jó, és most szétspriccelünk. És ez persze lehet jó valamire, csak aki itt élt ebben az országban, és figyelte a politikát, mondjuk 2014-ben is, az tudta, hogy már itt is jártunk. Már összefogásnál is voltunk, már szétfogásnál is jártunk, szóval, hogy nem ez határozza meg a problémát, hanem itt a szereplők minőségével van valami probléma, miközben valami együttműködésnek nyilván ki kéne termelődni, és amire itt rákérdeztél a megyei jogú városokkal kapcsolatban, ez nagyon világosan megmutatja, tehát, hogy amit össze lehet hozni Nagykanizsán, azt miért nem lehet összehozni Miskolcon? Nagyon sok minden rendszer kérdés, én a karácsony problémára is azért próbáltam úgy reagálni, ahogy reagáltam, mert szerintem van rendszerkérdés, nyilván van rendszerkérdés, de az, hogy Miskolcon nem tudják azt összehozni, vagy nem akarják, vagy megfúrják, szóval nem hozzák össze azt a fajta terméket, politikai terméket, ami elfogadható az ellenzék számára, az konkrét emberek konkrét döntése, míg mondjuk Nagykanizsán jelzem egy DK tag polgármesterrel, meg mégiscsak sikerült. És ami szerintem februárban megváltozik, az, hogy, és akkor igen, tudjuk, a kegyelmi botrány közfáradás hullámán kinyílik a politikai tér, egyrészt elkezd egy csomó ember egy ügy kapcsán, egy csomó olyan ember érdeklődni a politika iránt, aki lehet, hogy már 2 év addig nem olvasott híreket. És hát egyrészt ugye volt az, bocsánat, ezt nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy volt a tüntetésetek, az influencer tüntetés február 16-án, ami ugye növelte is a várakozást, de ott is hagyta. Tehát nem adott rá egy politikai típusú választ, ez nem feltétlenül tehát hiba, csak így döntöttek, akik ezt megszervezték, és ebbe a térbe lépett be valaki, aki ezt a várakozást teljesítette, és abban az értelemben megváltoztatta a téteket, hogy azt mondta, hogy nem ül oda az asztalhoz. Én tudom, hogy mindenkinek nagyon, vagy hát nem tudom, szóval akit érint, annak nyilván rosszul esik a piros Fidesz, lila Fidesz, hupikék Fidesz dolog, de hogy ez egy politikai stratégia. Tehát azt mondom, hogy a rendszert támadom, és mivel a rendszer részének tekintem azt az ellenzéket, amely számos döntésével, és tényleg nem kell általánosítani, szuper polgármesterek van, akik nem ezt csinálják, de az egészből mégiscsak az jött ki, hogy itt vagyunk, és nem a rendszer megdöntésére, legyőzésére irányultak a politikai erőfeszítések, hanem a helyosztó lejátszására, akkor azt is elutasíthatja. Azt is elutasítja. És innentől kezdve persze egy csomó kérdés föl lehet hozni, tetszik-e a stílusa, nem tetszik, de a stratégia a stratégia. És igazából annyi történt szerintem február óta, borzasztóan leegyszerűsítve, hogy meghökkentő módon belépett ebbe az ellenzéki térbe egy olyan szereplő, aki végigcsinálta, legalábbis most nem tudom, június 13-áig, végigcsinálja a stratégiáját. Egyszer sem ment el. Ilyen tárgyalásra egyszer sem ment el. Olyan egyeztetésre egyszer sem mondta azt, hogy de lehet, hogy mégis, hanem ezt viszi végig, és ha már itt szóba jött Nyíregyháza, például ez Nyíregyházán azt éri, hogy a Tisza párt EP listája az több szavazatot kap, mint a Fideszé. Meg Szolnokon, meg Szegeden egyébként.
Azt is mondod ezzel, hogyha Magyar Péter nem jelenik meg, akkor valószínűleg az egész kegyelmi botrány után tapasztalt megdőlése a Fidesznek, vagy narratíva uralással kapcsolatos tévegése, az hamarabb lezárult volna?
Hát ezt vagyok kénytelen állítani, hiszen ugye amellett érveltem, hogy vannak helyzetek, és vannak szereplők, vannak kinyíló lehetőségek, ugye itt az adaptív, alkalmazkodó képességről beszéltünk. Hát ez egy tér, amiben be lehetett lépni, az is előfordulhatott volna, hogy mondjuk az influencer tüntetés termel ki egy egyébként teljesen más irányultságú politikai erőt, lehet, hogy ma arról beszélgetnénk. Meg lehetett volna az is, hogy nem lép be senki, és akkor tulajdonképpen ez a konszolidáció visszakonszolidálása, tényleg befejeztem, lejátszódik, és nagyjából egészében olyan eredményt kapunk ezen a június 9-i választáson, amelyet szoktunk kapni az Orbán rendszerben a választásokon.
Amit az Oli mondott, ahhoz kapcsolódik, szerintem, hogy a tér ott volt, tehát hogy ha ott azon a tüntetésen mondja be valaki azt, hogy indul, akkor lehet ugyanabba a térbe megy be. És onnantól az dől el, hogy ő milyen stratégiát és milyen gondolatvilágot képvisel, mert a tér ugyanaz volt, tehát az nem változott egy hét alatt. Ugyanazok az emberek ugyanazt keresték, nem látott tömegben voltak. Nagyon régen ellenzéki pártállal szervezett tüntetés, ugye volt egy ellenpróba rá egy hétre, vagy néhány napra.
Jól sikerült.
Igen, kabarisztikus volt. És akkor visszakapcsolva mindezt a térképhez, hogy én ott egyel árnyaltabban látom, ugye nagyon sokat dolgoztunk most ilyen helyi választási riportokon, és például az EGRI-nél, hát nem tudom, most fejből szintén, ha pontatlan számot van, de körülbelül fél tucatnál több jelölt ezek között, nem csak az ellenzék van kriptofideszes, látens fideszes, explicit fideszes, közepes fideszes, tehát a helyi érdekek szana szétmennek, és Miskolcon is ugye a Fidesz-szel szemben meghatározó erők, nem tudom, 4 jelöltjük volt, és 10-10%-okkal. Ez addig érdekes, amíg nincs ott a Tisza. Tehát ugye itt az ellenpróbát már nem tudjuk megrendezni, de ha ugyanígy elindul az a 4 jelölt, és mellette ott van a Tiszának az aktuális jelöltje, mindegy, hogy indulnak-e. Tehát a politikai versenynek szerintem, tehát ebből a szempontból szerintem mindegy ott, hogy mi zajlik, egészen addig zajlik ez, mert ez csak egy tünet. Addig zajlik, amíg nem lép be az a szereplő, aki versenyképes, mert ha belépett volna, akkor elindulhatott volna ott a jelenlegi feltételezésem szerint 8, 12, 24 kripto, látens, explicit. Attól még a választópolgárok megtalálták volna azt, aki szerintük az adott pillanatban azt az erőt képviseli, amelyet ők támogatni akarnak. Tehát ebben az értelemben szerintem ezek a helyi ügyek, ezek nem annyira lényegesek, hogy ott most őszintén, ha egy ilyen konstrukcióban bármelyikben ott megnyeri valaki Eger városának irányít, akkor mi van? Tehát, hogy összességében szerintem pont az, mint amit láttunk egyébként a első kerületben részben. Tehát, hogy ezek a kavalkádok, attól, hogy persze a közhatalom kihez vándorolnak, van jelentősége egy adott pillanatban, azt szerintem a komplett ellenzék léte és stratégiai szempontjából az égvilágon sem jelentősége nincs annak, hogy ez hova vándorol.
Én ezt nagyon másképp látom.
Lásd Miskolc, megnyerték ötve, mi történt?
Tehát másképp látom, most csak mire vitatkozunk akkor. Tehát, hogy igen, tehát az, hogy Nyíregyházán lehet nyerni, azt lehetett már látni szerintem 14-ben. Tehát 10, sőt, még korábban is, tehát inkább 12-13-ban is. Azóta nem sikerült egy olyan konstellációt, vagy olyan jót összehozni, amivel ezt meg lehet lovagolni. Szerintem ez már nem a, hogy mondjam, ingyen nem megy senki ennyire hülye.
De ezért mindegy.
De nem mindegy, hogy egy város milyen vezetése.
Hát ha végighallgattad a Nyíregyházáról szóló beszámolót a Partizánban, a nyíregyházi történtekről a nem tudom melyik nap.
Sápi Mónika.
De hogy melyik nap volt ez a műsor?
Tegnap.
Bocsánat. Az alapján, hogyha most tegyük, hogy ez a konstrukció végül 1%-kal többet kap, mint az ellenfél, az nem gondolom, hogy alapjaiban változtatja meg a politikai viszonyokat abban a városban. Én azt sem tudom, hogy ott utána ki gyakorolta.
Nem, András 1%-pontos győzelme megváltoztatja.
De bocsánat, ez egy tévedés. Pont ezek a változások a legalsó szinten kell, hogy kezdődjenek.
Hát ott kezdődjön. Most te mondtad, hogy a Tisza kapott többet, mint a Fidesz lista.
Oké, de a Tisza nélkül se tett volna nyerni Nyíregyházán, és teljesen más egy ellenzéki vezetésű, ha kihasználja az ellenzéki vezetést. Én ezt nem tényleg ezt pár százszor elmondtam. Mirkóczi Ádám, egy speciális ellenzéki volt, de van egy csomó ellenpélda, például amit mondtál, például a Nemény András Szombathelyen, vagy akár Tatabányát mondhatnám, akár mondhatnám, új a Pécset mondhatnám, szóval vannak ellenpéldák, nyilván ezek, és akkor most a fő probléma, nyilván ezek az emberek nincsenek összefogva, nincsenek egy rendszerbe kötve, és a rendszerben ennek itt akkor nem egyedül küzdenének itt
A jó példáitok, azok általában helyi közösségek kialakulását és a város megtartását fogják jelenteni, és semmi köze nem lesz az OVK. OEVK-hoz. Szerintem pont ezt jelenti azért, mert országos szinten nincsenek meg azok a stratégiák, amit egyébként a Zoli kérdez. Tehát a helyi stratégia az lesz, ha megnézzük a budapesti kerületeket, a legnagyobb fölénnyel nyertek polgármesterek, szinte mind levált a országos. A Baranyi Krisztina úgy nyert nagy fölénnyel, hogy saját közösséget épített, szembeindult azokkal a mainstream pártokkal, amelyek gátolták, hite szerint a közösségépítésben. Piko András ugyanez. Zörsi Gergely lényegében levált a pártjáról.
Baranyi Krisztáról pont tudjuk, hogy ő egyébként egy kezdeményezője lett volna például legalább a fővárosi polgármester.
Ő maga mondta. Igen, de és ebben, érted, én aztán engem aztán nem kell ellenzék simogatással vádolni, de hogy
nem erre készültem.
Meg lehet próbálni.
Meg lehet próbálni, de akkor ellen fogok állni, de az, hogy például a Nyíregyháza, az, hogy most 5 évig Nyíregyházán fideszes polgármester van, az igazi fontos dolog az ellenzék építkezése szempontjából. Tisza, ha nem tisza, ha lépésről lépésre, ha nem tudom, napról napra, mert teljesen mást adja az. És a Marcival közösen jártunk ugye egy másik megyeugóvárosban, a Győrbe, ahol egyszerűen el kellett bújnia a Partizánnak, mert senki nem volt hajlandó kiadni nekünk egy termet, mert meg volt mondva fölülről, hogy nem lehet ezt csinálni. Lehet, hogy a Pintér polgármester úr nem lesz ereje majd ezt felülírni, de legalább meg van a lehetősége, hogy felülírni, és valami elkezdődjön.
Ez inkább Debrecenben volt azért igaz.
Hát
egészen az ötcsillagos hotelig kellett.
Igen, ki sem mondhattuk a nevét.
Ahol... Partizánokat ennyire még nem kergettek meg ebben az országban.
Igen, az ötcsillagos hotelig kergettek minket, de guruló baloldal. Hát, hogy... de hogy tényleg nem mondhattuk be, hogy hol vagyunk. És szerintem ez 24-ben volt Magyarországon.
Tehát súlyos diktatórikus viszonyok vannak, ötcsillagos viszonyokba kergetik.
Figyelj, nagyon fura volt az. És még egyszer, tehát, hogy kinek mi a vezetője, az igenis annak, hogyha van benne munka utána, és aki megválasztott polgármester lesz, és beletesz abba energiát, hogy szeretnék a politikai vezető lenni.
Most a helyi szintről beszélsz. Előbb te összekötötted az OEVK-hoz. Én azt állítom, hogy ahhoz nincs köze.
Hát dehogy nincs köze. Hát ezt akartam mondani, ezt akarom végigmondani, hogy az az első lépés az OEVK-hoz. Hát ezt mondom, a magyar rendszer úgy működik, hogy például a Nyíregyháza két OEVK-t fog. Ha valakinek megváltozik a vezetője, és elkezd azon dolgozni.
Szóval mi lett az eredmény ennek a 2022-es
de hogy ezt csinálták meg? Ezt mondom egészen.
De várjátok egy pillanat, mert
két éve erről beszélek.
Szóval alapvetően az van, hogyha nem vagy a pályán, akkor nyilván nem tudsz nyerni. Szerintem ez az a mondás, az erőforrások. De szerintem a Petinek abban igaza van, hogyha megnézed mondjuk a brit választási rendszert, ami hasonlóan ez az egyéni körzetek, nyilván kell helyben a constituency párt, tehát az egyéni választókereti párt dolgozik, de amikor most például, ami fog történni például Nagy-Britanniában, vagy amikor a Thatcher nyert, vagy amikor a Tony Blair nyert, akkor egy országos párt egy felülről vitt svunggal tudott elvinni, vagy egyébként Boris Johnson ugye a vörös falról a saját svungjával tudta kitakarítani egy olyan helyet, ahova be voltak ágyazódva 120 esztendeje a munkáspárt.
2006-os. Tehát,
hogy a kettő... Igen.
Volt semmi, csak 2006-os és 2010-es magyarországi országgyűlési választások. 2006-ban a vörösök ki söpörnek mindenkit, mindegy milyen teljesítmény van jó esélye. 2010-ben fordítva megfordul az inga, és kisöpörnek mindenkit, bármilyen teljesítmény is
műtött. Okay. Ahhoz, hogy az Orbánt hogy az Orbán rendszer legyen, ahhoz kell ez a svung. Tehát amikor tényleg ilyen paradigmaváltások vannak, amikor egy hosszú időig berendezkedett kormányzatot akarsz leváltani, aztán persze közte, amikor beáll egy stabil konszolidált, csak hogy mondjuk ki, amikor beáll egy stabil konszolidált pártrendszer, akkor lehet benne nyerni úgy ezekkel az ilyen kis izéket.
Gondolj bele, Bálint, most a 2026-ra. Most, ha tegyük föl, a hipotetikus helyzet mindig, mert nem tudjuk a holnapot sem, de ha a Tisza, ezt a pillanatot sem tudom, tehát az fontos, de hogyha ha feltételezzük a játékkedvéért, hogy a Tisza hasonló dinamikával megy ezen az úton, akkor 2026-ban beteszed a fantomképet. Akkor számított ki volt a polgármester ezekben a városokban? Nyíregyházán?
Szerintem igen. Abszolút számít. Abszolút.
Szerintem nem.
Figyelj, én a sajátom.
Itt a véget ért.
Igen, ennyi. Lehet szavazni.
Akkor én tovább körültem más formában, mert igazából itt az alternatíva képzés lehetőségeiről, vagy formáiról beszélgettek, és szeretném, hogy egy picit megnéznénk ezt történeti kitekintésben, hogy most Magyar Péter jelensége egy kicsit elnyomja azt, hogy korábban is voltak, egyébként az ő példája az hasonló alternatíva képzési próbálkozások 2010-től kezdődően. Nézzük meg erről egy rövid összeállítást, és aztán erről szeretnének kérdezni benneteket.
Az a szeretetből és önfeláldozásból megcsinálta azt, hogy a semmiből egy új párt felépítkezett mindenhol az országban, és elért egy olyan eredményt, amivel visszavonhatatlanul fölkerült a politikai térképre, Mi azért is készülünk a parlamentbe, hogy valóban egy olyan politikát honosítsunk meg, amelyikkel példát lehet abból mutatni, hogy van remény, és Magyarország ki tud lábalni abból a politikából, ahol a politika, a hatalom kizárólag a rövidtávú haszonszerzésről és a szekértáboroknak a szimbolikus küzdelméről szól.
Ez lehet, hogy közös bennünk, meg mondjuk az NMP-ben, vagy a 21. századi mozgalmakban, hogy mi a bal, illetve a jobb oldali szembefeszülés, szembenállást azt elhagyjuk, és inkább közös megoldásokban próbálunk gondolkodni, mint sem közös politikai ideológiákban.
Szeretettel magyarként fogunk emlékerelni minden cigányt, minden zsidót, minden beleget, minden fogyatékkal élőt, minden jobb és baloldalit, népit és urbánust. És igen, szeretettel fogjuk magunkhoz ölelni a fideszeseket is.
Magyarország azért nem jut semmire, mert a magyart a magyar ellenségévé tették. Mesterségesen kialakították és fenntartják a vidéki, fővárosi, a kelet-nyugati, a baloldali, jobboldali szembenállást. Ebből kell kigyógyulni, le kell győznünk a turáni átkot.
Szóval lehet, hogy picit tendenciózus az összeállítás, de akkor majd ezt vitassátok.
Ez a győzelmi zenét alánk is megjátszik. Dehogy is. Dehogy.
Nem abból a szempontból mondom ezt, hogy van egy olyan jelenség egyrészt, hogy van az elemzői konszenzus, hogy az Orbán rendszert baloldalról lehet csak leváltani. Ehhez képest azért azt lehet látni, és ez a bejátszás is ezt támasztja alá, hogy a különböző alternatíva képzések, és pláne az újabb és újabb messiások, vagy messiás jelöltek egyre inkább, egyre jobboldalibb ajánlatokat fogalmaznak meg a társadalom számára. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani, Zoltán?
Annyi elemzői konszenzus van, amiben engem nem adtak be. Én egész nap ezen gondolkozom, mert kaptunk egy ilyen szerkesztői útmutatást, hogy mikről lesz szó, és valójában ez az egész kérdés felvetés szerintem. Szóval minimum, nem tudom, tanulmányt vagy könyvet ér, de ilyen munkahipotéziseim vannak az egészre, holott végigmentünk rajta. Szóval egyfelől ezeknek a kísérleteknek egy jelentős része szerintem pontosan arról szól, hogy sosem lettek kitalálva igazából. Tehát, hogy jó esetben volt egy ötlet, egy projekt, egy ember, és tényleg nem akarok ilyen iszonyú régi módinak tűnni, és én nem arról beszélek, hogy százoldalas programokat is nem tudom, miket kell csinálni, de hát azért az, hogy van egy stratégia, egy világnézet, egy valamicsoda, vannak válaszaink, de talán a stratégiát emelném ki, tehát hogy tudom, hogy mi a célom, merről merre tartok, és akkor azon az úton haladok, valamiféle politikai következetességgel. Ez mondjuk egy olyan elvárható politikai magatartás, és ezeknek a szereplőknek egy jelentős része ezt nem csinálta meg, vagy egyáltalán nem csinálta meg. Most itt az LMP-n gondolkodtam végül, és hát az LMP is egy olyan dolgon ment szét, ami egy politikai szövetségkötési kérdéskör. Bár hozzáteszem, hogy előtte sem nőtt föl az LMP azzal a nagy pártá, amivé föl kívánt nőni. A másik ez a baloldal, egyébként én hallottam már olyan elemzői konszenzusról is, hogy csak jobbról lehet előzni, ha jól emlékszem, ez volt a divat 2021-ben. Hát nem tudom, amit én tudok a magyar társadalomról, vagy hogy is mondjam, vagy amit látok, hogy hogyan olvassák a magyar társadalmat, ezek a politikai szereplők, az valami olyasmi, hogy a szimbolikus jobbot hogy tudják összerakni az elosztási ballal. Tehát, mintha mindenki valami ilyesmit kereste. Ez lehet, hogy nem akkora hülyeség egyébként. Lehet, hogy most mindegy, hogy az én ízlésem mit állt az, hogy én hányszoros kisebbségben vagyok a magyar társadalom, ezt ne kezdjük el kivitatni. De hogy tulajdonképpen ezeknek a kísérleteknek időnként, amikor valamilyen irányba tartanak, akkor valami ilyesmi felvetéseik vannak. Tehát a Momentumnak is voltak olyan megnyilvánulásai, hogy hogyan lehet a nemzeti jelképeket visszaszerezni. Schiffer András, de voltak ilyen, hát most nem tudom, hát Gelencsér Ferenc, ne viccelj, ma is egy.
Egészséges nemzettudat.
Igen, de ilyenek voltak. Szóltam,
csak néztem.
Hát de, jó, én is már a Bálintot. Na, szóval, hogy és ennyiből szerintem ezek kicsit a igen, annyiból hasonlítanak a Fidesznek a politikájára, hogy ahogyan a Fidesz bement ebbe a biztonságkérdéskörbe, ilyen baloldaliasnak látszó politikákat próbált megvalósítani, miközben ugye ezt az egészet ezzel a nacionalista és különböző egyéb jobboldali politikákkal kiegészíti. Nekem ezzel az egész az a problémám igazából, hogy van-e vajon, ez a Szilárd szerintem sokkal jobban ért nálam, hogy van-e vajon arra vonatkozó gondolat, hogy hogyan lehetne a nemzetet máshogyan gondolni. Például, nem tudom, Földes György írta most a dolgozatát, tehát hogyan lehetne a népet visszavinni a nemzetbe, tehát hogy nem ilyen zászlóerdőben gondolkodni, hanem valami olyasmiről, hogy így az egész társadalom az úgy része a nemzetnek, és akkor ez valami másfajta nemzeti megközelítés, és akkor mindjárt össze tudna érni ez a szimbolikus ideológiai megközelítés valamiféle elosztási ígérettel, amivel persze sok bajunk van, mert a társadalomunk nem szereti annyira az egyenlőtlenségeket, de talán még kevésbé szereti a szolidaritást. És kicsit nekem az a benyomásom, és bocsánat, csak én vállalom, hogy ezek ilyen hát a munkahipotézisnél is lejjebb vannak, de hogy kicsit, szóval kicsit az a benyomásom, hogy igen, a Fidesz ebből a, mint egy ilyen, ugye írtam az Orbáról, hogy egy ilyen ezermester, tehát így a szerszámos ládából mindenféléket kirak, és egymás mellé teszi, és megnézi, hogy miben mi működik, és kicsit, mint hogyha mindenki ugyanezt akarná legyártani. Csak egy kicsit jobban, egy kicsit elviselhetőbben, egy kicsit máshogyan elmondva, miközben az egészet nem éri kihívás. Például én megnézném azért, ugye a, nem tudom, Pika András más csinál egy józsefvárosi, mondjuk, szociális rendszerben, mint amit sokan másképpen csinálnak, mások csinálnak, és mégis sikeres. Én megnézném, hogy ez esetleg működhet-e országos politikai ajánlat címen, tehát lehet, hogy a, nem tudom, a szociális érzékenységet el lehet adni politikai termékként, és nem csak a kiszorítás, tehát én valami ilyesmivel próbálkoznék, és mondom, valahogy azt hiszem a nemzetfogalmat is érdemes lenne ezen a más módon megközelíteni, mert ha állandóan a Fidesz terepén akar mindig mindenki játszani, ott biztos, hogy a Fidesz mindig győzni fog.
Szilárd?
Szóval három dolog próbálok gyors lenni, hogy egyrészt csak így nézve ezt a videót, így az jutott eszembe egy kicsit az előző megszólalásodra rákapcsolatban, hogy senki nem akadályozta meg ezeket a szereplőket, hogy a stratégiájukat végigvigyék. Tehát most ez ilyen kontrafaktuális lesz, hogy mi lett volna akkor, ha, de hogyha a Momentum adott esetben kitart amellett a kezdő stratégiája mellett, hogy ő egyébként nem akar a 2010 előtti, mert hogy az volt az állítás, hogy az Orbán rendszer azért jöhetett létre, mert ott volt egy valamilyen probléma 2010 előtt, ami életre hívta. És ezért számot kell vetni nem csak a NER-rel, hanem azt megelőző időszakkal is, és hogy valamilyen cezúrát kell húzni ehhez képest. És ez ugye az első adandó alkalommal, amikor nem nyertek nagyot, vagy nem tudom, nem jutottak be ugye a 18-as választáson, abban a pillanatban ment a kukába. És hogy ez a része már tényleg kontrafaktuális, hogy mi történt volna akkor, hogyha a Momentum tartja a stratégiáját, és úgy jutunk el a kegyelmi botrányig például, akkor abba a térbe hitelesen akár be is nyomulhatott volna. Mindegy. Ez az egyik dolog, és ezt az LMP-nél is lehet ugyanígy végigvinni. Szóval, hogy stratégia következetes vitele. A másik dolog a közvetlenül a kérdésedre, hogy szóval az, hogy Magyarországon emberek előállnak, és ilyen végtelenül konvencionális normi dolgokat mondanak, és közben ez ugye nem meglepő, hanem az van, hogy nem ebben kell versenyezni, hanem abban, hogy ki mondja hitelesebben, kinek a hangja mélyebb, abban, hogy én fogom így és így elüldözni Orbán Viktort. És ez az az egy probléma, hogy ez ugye egy ilyen... Ez a beszélgetésről való beszélés, a cselekvésről való beszélés abban az értelemben, hogy én nem leváltom az Orbán Viktort, vagy küzdök ellene, hanem beszélek arról, hogy, és akkor igazából nem abban versenyzök veled, hogy melyikünk tudja jobban leváltani, hanem melyikünk tudja jobban beszélni arról, hogy le tudja váltani.
Szimbolikusan elutasítom a szimbolikus politikát.
Abszolút. És ez kapcsolódik kicsit a nemzethez is, mert hogy ez az a szerintem az a probléma, vagy hogy az a vagy ez a fajta politizálás, ami tényleg egy ilyen szűk rétegnek szóló buborék politizálás gyakorlatilag, hogy egy folyamatosan csökkenő kemény magot hogyan tudunk minél jobban és jobban bele fanatizálni abba, hogy elhiggye, hogy én tudom igazán leváltani, és nem te. És ehhez képest ugye van egy olyan dolog, hogy a nép. Ugye, ha demokráciáról beszélünk, demokráciát akarunk helyreállítani, akkor ez nem létezhet a démosz nélkül. És hogyha én vissza akarok gondolni arra, hogy az elmúlt 14 évben ki beszélt egyébként a népről, mint
vagy
ki, nem az, hogy ki beszélt, hanem hogy így ki akart vele politizálni, akkor egyrészt most viszonylag friss az, hogy az a fajta, és ezt nem negatív, vagy én soha nem negatív értelemben használom a populista szót, az a fajta populizmus, amit Magyar Péter csinál, az egy ilyen, hogy így a néppel akar valamit csinálni, így oda megy közéjük, hozzájuk beszél, tehát hogy a referencia közege nem az, hogy meggyőzzön téged, Gulyás Mártont és Lakner Zoltánt, hogy figy, én vagyok az, aki a legjobban le fogom tudni váltani, hanem egyéb adott esetben a népet akarja. És valójában így képződik meg a nemzet. Szóval szerintem az is, amikor léthazugságokról beszélek az ellenzéki oldalon, akkor itt egy csomó ilyen túlintellektualizált, rosszul használt fogalomba való belekapaszkodás van, és akkor találjunk ki alternatív nemzetfogalmat. Nem, a nemzet az így egy folyamatosan alakuló valami, a nemzet az a politikai közösség, az a népünk, ebbe élünk, a nép az, aki... A nép az a többség valamilyen értelemben, ami demokratikusan jogállami keretek között megképződik. És hogy ilyen értelemben én ezt a szimbolikus térbe az, hogy visszavenni a zászlót, mit tudom én, mi, az egy másik kérdés, de maga ez a nemzetről való beszéd, meg gondolkodás is, szerintem ez nem a politikusok dolga, ez akadémiában lehet beszélni, hogy az etnikai és az etnokulturális és a polgári nemzetkoncepció, és lehet, szóval, hogy ez egy legitim dolog, de nem akadémikusnak küldjük, vagy nem akadémikust választunk, amikor választunk a választáson, hanem politikust.
Péter.
Én noha mámorítóan és káprázatosan fiatalok nevében vagyok itt, sajnos be kell valami, hogy ezen a 2010-es LMP eredményváróról voltam tudósítani. Egyébként a sportújságíró voltam, és ez most anekdotázásba fordítom sajnos a napot, ez az első politikai újságírói munkám volt, ugye általában sportújságírókat szeretik arra használni, hogy választásokról tudósítsanak, mert hasonlít egy futballmeccshez. Úgyhogy eddig tartózkodtam a futball említésétől, de most visszakapjátok duplán. És csak azért kezdtem el mesélni, mert ugye ez 2010, és most ugye a Schiffer látszott talán telibe a kamerába, de ugye ez az a párt, amelynek akkor az estén a Sering Gábortól a Karácsony Gergelyig, a Szabó Rebekától a Szabó Timáig, a nem tudom, kiket emeljünk ki, a Jávor Benedektől a Osztolykán Ágnesig, tehát olyan politikusok, akik később különböző utakon, vagy akár szakmai életükben nagy karriert futottak be, és sok csoportnak referenciaként szolgálnak mai napig. És ugye Lehet más a politika volt a neve, nagyon szimbolikus. A Lehet más a politika arra szerveződött, pontosan azt állította, mint később Momentum, mint Magyar Péter, a rendszerrel szembe jött létre. Egyébként akkor baloldalról és jobboldalról is érte kihívása rendszer, a Jobbik is akkor érkezett meg a pártrendszerben, tehát volt egy kihívás a szélső jobb oldal, nagyon szélső jobb oldalról akkor van a Gábor vezetésű, és volt egy kihívás a zöld-bal kulturális világból, amely megérkezett. Ehhez képest ugye azt láttuk, hogy az Lehet más a politika végül úgy végzi, hogy ketté szakad, egyik fele együttműködik a DK-val, amelynek elnök egy Gyurcsány Ferenc, amelyel szemben létrejöttek, majd utána a másik oldala is együttműködik a DK-val, melynek elnöke Gyurcsány Ferenc, sőt Mózesként, Chagallként és további popkulturális hősökkel emlékezik meg róla. Majd a Fidesz támogatotta jelöltje lesz a főpolgármester választáson. Ez a történet szerintem nagyon sokat leír azokból, hogy mik a kudarcai ezeknek a kísérleteknek, és ha megnézzük a 2010-től zajló kísérleteket, mindegy, kinek melyik a kedvence, az LMP-től, a Jobbiktól, a Márki-Zay Péter és a Momentum, és biztos vannak még sok, ugyanaz a történet játszódik le. Egy ponton a valamilyen nyomások alatt meghajolnak, vagy akár maguk érzik úgy, hogy nincs más megoldás. Egyébként ennek van egy pozitív olvasata is, úgy érzik, hogy nincs több idő. Tehát ez azért fontos, hogy egy ponton úgy érzik, hogy ugye nyilvánvalóan nincs elég nagy támogatottságuk, miközben nem szeretnék az Orbán rendszer tovább az országban látni, és ezért azt a kompromisszumot hozzák, hogy hát, ha úgy van esély. Tehát ez a belső, ez a pozitív olvasat azoknak, akik ezt keresik. De azért látjuk, mindegyik ugyanoda futott ki, végül vége lett. Így vagy úgy, valamilyen formában Jobbik megszűnt, az MP megszűnt az idei választáson. Lényegében ez 2010-es történetek. És akkor ezzel szemben érkezik szerintem ugyanez a logika most a térbe, és akkor itt visszamegyek a futballhoz, meg a magyar zászlóhoz, ha lehet, hogy a nemzetnél kössek ki. Szerintem az egyik legfelszabadítóbb az ellenzéki szavazóknak jelenleg a magyar zászló visszaszerzése. Tehát én azért több eseményen kim voltam az időszakban. Tehát az, és most a legnagyobb frusztrációmat előadom, hogy itt egyébként proszekót lötykölgető emberek, akik háttaláltak a pályának, amíg Orbán Viktor nem szólt, hogy merre van, magyaráznak nekünk a futballról, és hogy ki a magyar, meg ki nem. Tehát ennél frusztrálóbb azért kevés volt ebbe az időszakban. És itt egyszerűen azok a jelképek vannak visszajött a magyar baloldal szintén számomra értelmezhetett hangban elengedett, odaadta, mintha nem kellene. De hát az az alapja, tehát az a belépő. Tehát ha megvan a magyar zászló, szerintem utána lehet a népi romantikus populizmust keresni, vagy más utakat keresni. Én a Szilárd fogalmához a romantikus még hozzá szoktam tenni, mert ez az a pozitív vagy szociális olvasata szerintem egy kicsit így szeretem leírni, amivel szerintem azt a baloldali töltetet meg lehet adni a populizmusnak, ami kizárja ezt a kizáró logikát, ami a populizmus másik ága. Szóval ebből szempontból szerintem ez pont egy olyan típusú felszabadító dolog, ami nagyon hiányzott eddig ebből az ellenzéki politikából, és nem is a baloldalra fut ki most ez a szimbólumrendszer megint. És hogy még akkor egy mondattal reagáljak arra, hogy elvont fogalmakkal, ugye, aki vasárnap nagy figyelemmel követte a beszédeket, az hallgathatta, mint Kunhalmi Ágnes, azt mondom, az autokrata rendszerben való ellenállás lehetőségeit kutatta borzasztó választási vereség után 6 perccel. Tehát, hogy nehogy valaki értse, hogy mi történt, tehát, hogy tényleg...
Ez a beszél nem állt fent.
De oké, de hát be lehet menni nyilván, nem tudom, leadni egy cikket a valamelyik labba arról, hogy milyen típusú a rendszer, csak nem kell pártelnöknek lenni mellé, mert ott emberekhez, választókhoz kellene talán beszélni.
Kicsit. Ehhez kapcsolódnak is fordulok hozzád, Bálint, mert szerintem erről fontosan külön is beszélünk. Tehát az, amit láttunk a hármas pártszövetség listás eredményénél, az Gyurcsány Ferenc marginalizálódását, vagy a baloldal marginalizálódását jelenti leginkább szerintetek. Tehát ugye a Momentum esetében lehet arról beszélni, hogy gyakorlatilag tényleg eltűntek az LP-ből, nem leszek ott a fővárosi közülésben, és így tovább. Gyurcsány Ferenc pártja azért továbbra is rendelkezik pozíciókkal. Ez az eredmény az ő személyét minősíti, vagy tényleg arról van szó, hogy itt a baloldal egy végleges eltűnéssel kell, hogy szembenézzen jó időre, és a 2026-os mérkőzésben is alapvetően egy Orbán-magyar párharcra kell rákészülnünk, amiben nagy kérdés, hogy a baloldalnak milyen lapokat fognak egyáltalán osztani.
Egy pár ilyen magyarázó mondat. Tehát Gyurcsány Ferenc nem baloldal. Hát, hogy ő egy magát szociáldemokratának válló pártnak a vezetője, és 20 éve próbálja magához a baloldalt kötni, és ebből a 20 évből egy alkalommal nyert választás 2006-ban, amikor jött a miniszter, és onnantól kezdve, ami ugye 18 éve volt, azóta ez a tendenciát, hogy mondjam, nem annyira erős. Ez egyik. A második, ez a baloldal-jobboldal kérdés, amit veszegettek. Szóval Orbán Viktor, és ez egy vitánk is egymással, szóval Orbán Viktor azt a mixtúrát alakította össze, amit mondott az Zoli az ezermesterként, hogy rengeteg baloldali elemet használ egyébként a kormányzásában, amit befejt egy ilyen nemzeti mázzal, mert valamikor szerintem a 2000-es évek közepén rájött, hogy neki Kádár Jánosnak kell lenni, nem csak kiterjedésben, hanem politikai. Body shaming, bocsánat, már megint.
Rendszeresen erre vett
rendszeres,
jóban.
Rendszeres body shaming, elnézést. És, de most
viszont... Karácsony érjét, lehet így kitezíteni a szavazatokat a utolsó pillanatban.
Én? Miatt?
Túl magas.
Milyen body shaming? Ja, értem. Ja. Jó, igen. Nem miattam. Tehát, hogy ő, most viccen kívül, tehát, hogy ő szeretett, hogy ő arra jött rá, hogy a magyar népélek ez a Kádár Jánost keresi, a konszolidált Kádár Jánost, és ezt ő meg is érkezett. És akkor még egy pár adat így a baloldal mellett. Tehát kevés olyan többség van a magyar társadalomban, mint két dologban. Az egyik az, hogy a magyar társadalomnak a több mint 80%-a bal-jobb oldaltól függetlenül szeretné, hogy visszavezetődjön a progresszív adórendszer Magyarországon, amiben van különbség gazdag és szegény között, hogy a gazdagok többet adózzanak.
Ezt értem. Az a baloldal feladat, hogy ezt kikényszerítsem a Magyar Pétertől, vagy önálló képviseletet kell építeni most a következő időszakban?
Én csak elmondom a másikat, és abban is 85%-os többsége van Magyarországon, mai napig is, amit az én kedvenc szlogenem, hogy fizessenek a gazdagok. Lehet, hogy a Rózsadombon ezt nem szeretik, de hát nem véletlenül nem szeretik, de máshol viszont igen. És az, hogy a baloldalnak mi a feladata, azt én azt nem tudom, mert hogy nem akarom meghatározni, mi a feladata, de egy biztos, hogy az Orbán rendszernek a három pillérje, hogy miért működik, ugye az egyik az az, hogy mindig megyünk előre, és minden kicsit jobban él, a másik az, hogy Gyurcsány Ferenc, a harmadik pedig az, hogy lényegében egy ilyen teljes ilyen hatalmi erőben vannak a Magyarország fölött. Ebből az egyik fontos eleme, hogy Gyurcsány Ferencet lehet-e mumusként használni, az most azért kicsit kisebb lett, mint ami eddig volt. De az, hogy nincsen baloldali alternatív Magyarországon, az többet azért van, mert, és akkor itt megyek rá erre a gyönyörű videóra, hogy ezek az emberek tisztelt a kivételnek, soha nem hittek semmiben. És az emberek nem hitték el róluk, hogy bármit is képviselnek. Tehát Siffer Andrásról elhittek sok mindent, nem is róla akarok beszélni, hanem abban, hogy az, ami a Magyar Péternek mögött áll, az, hogy hiába jön a jobb oldalról, hiába beszél jobb oldali dolgokról, az emberek, a liberális vagy akár baloldali választók is azt látják rajta, hogy ő valamiben hisz. Lehet, hogy nekem milyen minden tetszik, amit ő mond, de hiszek benne. Na most a Momentumról, hát én nagyon sokat kéne keresgettem az agyamban, hogy ők miben hisznek, de hogy azt soha nem gondolta senki, hogy ők valamit tudnak, valamit mutatni. És az egyik, és a másik az, hogy ez a referencia közeg. Ugye sokat beszélgettünk erről. Ha minden ilyen kísérlet a referencia és a zsűrizésben bukott meg. Tehát az egy visszatérő
de magyar... közben a zsűri bukott meg.
Közben a zsűri bukott meg már nagyon régen. Mm. Nagyon régen. És ezek az emberek, láss például a Momentum, vagy láss például az LMP-nek az elmenő szárnya, aki úgy gondolta, hogy akkor bajnagy gondolnak kell összefogni, vagy lásd Márki-Zay Péter, aki ugye a Sámival ment a nagyfiúkkal beszélgetni, valamilyen nem létező referencia közönnek akart megfelelni, akik majd szavaznak, szintén a Rózsadombon elnézést, hogy jó vagy rossz irányba viszed, de a dolgokat, barátom. És Magyar Péternél ez a zsűri, ugye ő a jobb oldalról jön, az ő zsűrije ott maradt. Ő ott maradt, ő onnan kilépett. Akik ott vannak, egy részük biztos szavaz, vagy tetszik neki, de igazából őt nem érdekli az ellenzék oldalon lévő zsűrise, mert pontosan ennek az ellentétjét hozza, és ez is sokkal egyszerűbb.
Voltán.
Mert egyrészt, ha valaki ilyen ivós játékot játszik, ott van a konszolidáció, szóval remélem tette a tétjeid, de... Szóval egyrészt van szerintem egy, most bármilyen ilyen triviálisnak tűnik, van egy időfaktor, szóval, hogy valószínűleg a Tisza párt azért tudott 3 hónap alatt fölmenni 30%-ra, mert előtte volt 14 év.
Igen.
Igen.
És ugye mindenki kipörgött. És ezért azt gondolom, hogy a választópolgár ma sokkal több mindent úgymond elnéz neki, vagy nem azt várja tőle, hanem, tehát hogy eltelt 14 év, nagyobb a türelmetlenség, sokkal nagyobb a csalódottság mindenkiben. Tehát, hogyha valakin azt látom, hogy az egészet úgy, ahogy van, szőröstül, bőröstül elutasítja, akkor én megyek utána, és majd megvárom, hogy mi sül ebből ki. Mm. Ami a baloldal kérdését illeti, hát ez egy nagyon fájdalmas dolog. Ugye Gyurcsány Ferenc egyrészt most hagyjuk is, egy icike-picike új fejezetről beszélt a választás éjszakáján, ami elkezdődött. Én természetesen nem tudjuk, hogy ez milyen hosszú új fejezet, de azért talán nem olyan icike-picike. De hogyha a Tisza párt egy icike-picike fejezet is lenne, akkor is azt gondolom, hogy van olyan fejezet, aminek a végére értünk. Szóval nálam sokkal okosabb emberek majd megnézik, hogy hogyan alakult a szavazói magatartás, és ki hova vándorolt, és mennyi szavazót vesztett a baloldal, a magát baloldalnak nevező különböző pártok, igen. Hát az embernek az a benyomása, hogy a baloldalnak egy korábbi nagy összeomlását, vagy több hullámban zajló összeomlását, ezt én dokumentáltam életművemben, most egy olyan szakasz követte, amikor, hát ha már szóba jött, ugye Nyíregyháza, meg Szolnok, meg Szeged, ahol a Tisza párt listája végzett az elsőjén, a Fideszt is legyőzve, ugye ez azt jelenti, hogy a, hogy a baloldali pártok azok valahol ugye még lejjebb vannak. Tehát olyan közegekben is, ha én ezt jól értem, tehát azokban a magyarországi nagyvárosi közegekben is, ahol az utolsó pillanatig, a mai napig tartották magukat, lásd fővárosi közgyűlési választás, ott is összeomlott a szavazótáboruk. És én egy ilyen fogadatlan provokátora vagyok a helyi polgármestereknek, és én azt gondolom egyébként, hogy az a pártokról való leválási stratégiájuk az részben egy kényszerhelyzet, tehát szerintem tulajdonképpen örülhetnének annak, hogyha lenne mögöttük országos politikai erő, csak nincs. Igen. És mivel látják, hogy azok mennyire hiteltelenné váltak, ezért inkább elkezdik saját magukat építeni. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog majd egyrészt az ő sorsuk alakulni, másrészt én kimerem, bármint hogy ők hova lépnek, mit kezdenek ezzel a helyzettel, még több helyi egyesület jön el majd létre, vagy átmenek a Tisza párthoz. Én ezt igazán nem tudom, de én merem állítani azt, hogy ők, akik pártokhoz tartoznak is, döntően a saját pártjaik ellenére nyertek. Ez nem azt jelenti, hogy a helyben dolgozó pártag aktivisták nem dolgoztak rengeteget, nem erről beszélünk, hanem hogy az országos párt által felkínált politikai narratívával szemben sikerült valamit helyben megépíteni. De a dolognak a lényege, én azt gondolom, ez a nagyvárosi összeomlás, és igazából, bocsánat, csak szóval oda akartam kiukadni, hogy én nem tudom, hogy én szerintem innen nem lehet visszajönni.
Most kéne, ahogyan... A DK-t mondod?
Nem?
De ez a MSZP és utód pártjai, szóval most tényleg elég sokat foglalkoztam az MSZP-vel, tehát én nem látom a folyamatban, nem látok a folyamatban egyetlen olyan pillanatot sem, amikor
így... Visszapattanás jön.
Egy ilyen visszapattanás, mert ugye amit a 2019-es nagy sikereként a DK megél, vagy megélt, nyilván jogosan a saját szempontjukból az, hogyha mellé teszed a 2009-es, nem 2006-os, 2009-es MSZP szavazótábort, összed a DK-t meg az MSZP-t, a 2008-9-es krízisben lévő MSZP szavazótáborát kapott körülbelül meg. Tehát nem volt egy pillanatra sem visszapattanás, míg most, még mondom, ebből a nagyvárosi közegből is kiszorulni látszanak. Tehát én nem tudom, hogy ezen az úton van-e ilyen visszafelé mutató pálya, de ahogy mondtam, nem a múltbeli mérkőzéseket kell megnyerni. Ez viszont kinyitja azt a kérdést, amit itt feszegetsz, hogy akkor mi történik, és... Hát nem tudom, akinek van fantáziája a zöldmezős baloldali beruházásra, az lehet, hogy jól teszi, hogyha ezt elkezdi végig gondolni, de lehet, hogy a liberálisok is jól teszik, hogyha valami ilyesmiben elkezdenek merengeni, és szerintem a jövőnek egy ilyen tök nagy kérdése lesz, hogyha kiépül egy ilyen két blokkrendszer, akkor abban mennyire lesznek integrálhatóak, mondjuk különböző ideológiák, bár engem főként a különböző választói csoportnak az összerakása érdekel, vagy mennyire fognak ilyen, nem tudom, nis pártok elférni, amelyek képviselnek valamit, és megelégednek azzal, hogy ők egy ilyen, nem tudom, missziót teljesítve, egy társadalmi felelősségtől vezérelve, és egy stratégiát következetesen képviselve tartósan jelen tudnak lenni a magyar politikai életben.
Szilárd.
Megint három dolog, és röviden egy tétel mondat. Szerintem Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc együttműködésének hála szerintem azzal a címkével, hogy én baloldali vagyok, választást valószínűleg egy darabig még nem lehet majd ebben az országban nyerni. Az, hogy baloldali politikával, azt gondolom, hogy... Szóval, hogy én nem hiszek abba, hogy csak ilyen vagy csak olyan politikával igen. lehet. Szerintem, ha egy jól felépített stratégiával, baloldalival is és jobboldalival is lehet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ezt a azért parafrazáljam, nem elég baloldalinak lenni, annak is kell látszani. Szóval szerintem az egy nagyon szomorú látlelet, vagy tünet, hogy egy magát baloldalinak mondó egyébként vidéki félárva, aki ma főpolgármester, beszorítható, vagy az ellenfele, az, aki egyébként szociokulturálisan pont a másik végéről jön, izének, tehát hogy Vitézi Dávid beszoríthatja Karácsony, be tudja, képes arra, van lehetősége rá, hogy beszorítsa egy ilyen körúton belüli valami dobozba, és magát állítsa, nem tudom, a külváros hősének, amikor hogyha ez a művelet kivitelezhető, akkor ott azért valami baj van a baloldaliság hihetőségével, hogy annak is vagyunk elátszva, és nem csak magunkról gondoljuk ezt. Ez az egyik dolog. A harmadik dolog pedig, hogy ahogy az előbb mondtam, itt ilyen normi dolgok, ilyen tényleg ilyen, se nem jobb, se nem bal típusú, nagyon normi dolgokkal bármit el lehet érni, csak szerintem azok az emberek ezt nem kritizálhatják. Tehát azok az emberek, akik 14 éve tolják azt, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy megvitassuk, hogy milyen Magyarországot akarunk majd Orbán után, mert most össze kell fogni, és most azoktól szerintem nem megy hiteles kritika mondjuk a Tiszával szemben, hogy nem tudom én mi. Én ezt a se nem jobb, se nem bal dolgot a Momentumnál is kritizáltam 2017 óta, visszakereshetőek a cikkeim a Mércén, hogy mit gondolok erről az egész kérdéskörről. De hogyha erre szocializálunk rá egész generációkat, hogy itt igazából ez nem számít, akkor annyira nem meglepő, hogy ez.
Közönségkérdések. Van közöttük három is, de ezek a szerkesztő kollégák, és mindhárom egyébként szerintem izgalmas aspektusokat nyit meg, és szerintem tudtok hozzá kapcsolni. Az első így szól, milyen kritikus területeken változtathat a Fidesz a kampányán a 2026-os választásra ráfordulva? Bálint.
Oh, szóval amikor 19-ben az ellenzék nem kapott ki, hanem egy pár helyen győzött, akkor azt szűrte le a Fidesz kb. Azonnal, hogy meg kell venni a legprofibb social media eszközöket, meg kell tanulni, hogyan működik a Facebook, kell csinálni saját YouTube nyilvánosságot, ugye ebből lett a Megafon és Co. És az a lényeg, hogy el kell árasztani mindent, és ott is többségbe kell lennünk, mint az utcán. És ez az adaptálás, amit mondott a Péter, tehát leültek, megnézték, kielemezték, megvették, és megcsinálták, és lényegében azért, hát hogy mondjam, nagyon nehéz úgy a YouTube-ra, akinek nincsen előfizetése, vagy az Instagramra, vagy bárhol felmenni, az ember ne Bohár Dánielre keljen fel. És ez egy, hogy mondjam, ez egy éles stílus, igen, de mindannyiunk éles stílus. Ez mindenki megkapjuk. Közös barátunk Bohár Dániel. Meg a többi ilyen. De oké, még egyszer, de ez egy technika, amit ők megvettek, és ugye az egész Fidesz gépezet, és ugye erről sokszor beszéltünk, megállás nélkül tanulásban van. Tehát mindig megveszik azokat az eszközöket, amiket a világ többi pontján érdemben használnak, és beépítik a saját maguk rendszerébe, mert tudják azt, hogy a kampány technológiának mindig a legprofibbat kell csinálni. És szerintem, ami most itt történt, az nem egy kampány technológiai kérdés, mert ugye maga Kubatov Gábor is, meg maga Orbán is azt mondta, hogy az ő kampány gépezetük az a világon, Európában egyedülálló, ahogy mondta Habony Árpád, és nem erre, hanem egy vitrinre, de most ide rakva, tehát tényleg egy elképesztő profi eszközrendszerük van, de ami be volt töltve ebbe a hardwarebe, a szoftver része, hogy tényleg a valóságtól, meg a saját magunk hát így valóság szemléletétől azért elrugaszkodott dologban, nem az, hogy van-e háborús félelem a magyarokban, szerintem van, és még a békeháború előtt is volt, mert valóban a szomszédunkban van egy háborús helyzet, és tényleg van egy ilyen nagyon megbojdult állapot Európában. Na de azt azért nagyon kevés ember hiszi el, hogy Budapestet atomcsapás fog élni így a következő időszakban, és ugye Orbán Viktor a végére olyan szinten pörgött bele ebbe a dologba, hogy tényleg az, hogy az M1-en azt lehetett látni, hogy szakember, hát most atomháborús szakember, azt magyarázza, hogy akkor mekkora lesz a kráter, de komolyan, mekkora lesz a kráter, de ez megtörtént, mekkora lesz a kráter Budapesten, és valahogy ez az embereknek a valóságérzetével kevés találkozott, plusz ugye az történt, hogy az emberek nem élnek olyan jól, mint ahogy amennyire éltek, nem volt egy fillér osztogatása, ami minden választások előtt előszokott fordulni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy nem volt igazán jó magyarázat a kegyelmi ügyre, és nem volt, tehát igazából egy fideszes szavazó, és ők is ugyanolyan honfitársaink, és ugyanabban a nemzetben vagyunk, és ugyanúgy érdekli őket a politika, és ugyanolyanok, mint mi, már bocsánat.
Együtt alkotjuk a népet.
Így van, de ezt én nagyon, nagyon komolyan is hiszem. Se tudja felfogni, hogy mi a jóisten történt a Balogh úr és a Novák Katalin között Orbán Viktor hármasával, hogy ez megtörtént, és erre nem volt válasz. És azért ez egy kognitív diszonancia, ami megállás nélkül így megy így a fejükbe. És amiben szerintem változtatni kell, az az, hogy amiről nem is tudom, melyikötök beszélt valamilyen műsorban, hogy van-e annyi önkéntes a Fidesznek, amit magának hazudik. Mert hogy szerintem nincs. És azért nincs, talán Tóth Péterrel beszélgettél, aki elmondta azt, hogy hányfajta önkéntes van.
Zoltán is volt erről
szó. Zoltán is volt szó, meg beszélgettünk erről, és én azt látom, hogy lényegében a kliens rendszer az önkéntes bázisa, és megszűnt az, aki csak, hogy mondjam, érzelemből, vagy nem tudom, fideszességből, vagy akkor, hogy nem tudom, hogy húha, akkor mentsük meg az atomháborútól Budapestet, megy kampányolni. És szerintem ez egy komoly probléma a Fidesznél. Egy kétségem nincsen, hogy már dolgoznak azon, hogy akkor mit rontottak el. Ezt már szerintem ezen megy már a gondolkodás, és nem valószínű, hogy olyan lesz, mint a Gyurcsány Ferencnek a világmagyarázat, hogy egy kis új fejezet nyílik, mert szerintem az ő szempontjukból is egy nagy új fejezet nyílik, és bocsánat, utolsó ilyen mondás, mert és amiről nem tudtam beszélni, pedig akartam, hogy nem csak azokban a megyőgóvárosokban vezetett, vagy nyert a Fidesz, amiket mutattam, hanem egy csomó olyan középvárosban, Keszthelyen, Solymáron, Mosómagyaróváron, Pápán, vesztett, és nyert az ellenzék, amik egyébként soha meg nem szerezhető fideszes bázisok voltak, és egyébként mindegyik, amit visszatérve ide, mindegyik egyéni országgyűlési képviselői körzetnek egy fontos alapja. És ezeken ez korábban nem történt meg. És az ellenzék, a Tisza párt, vagy bárki bármilyen formátumban képes arra, hogy ezekből összekötse, és tudjon fordítani egyébként korábbi eredményeken, láss például, hogy nem megyek messzire Solymáron, ugye Solymáron ment el a Szépenletnek a mandátum a 22-be. És hogyha ezeket össze tudja kötni, akkor komoly probléma lehet a Fidesznek, és abban biztos vagyok, hogy erről nagyon komolyan figyelnek. Na, ezt válaszoltam.
Ehhez még bárki esetleg?
Csak egy mondat, én nem a helyi közösségek életére gyakorolt hatását mondtam az előbb, hogy nincs, amit tökéletesen ítéltek az országos részre, de ez zárója. A másikra, igen, én szeretnék, mert szerintem ez a legérdekesebb kihívás, és szerintem valójában ők sem tudnak rá erre a kérdésre válaszolni, pont azért, amit a Bálint már részben mondott, hogy zajlik az elemzés. Szerintem még csak a neked mondtak, azokból is kétféle logika következik. Egyrészt Cserpalkovics András nagyjából azt mondta, amit egyébként én is hozzám közel álló vélemény, ma ennyien vannak. Ugyanis a Fidesz a várakozásmenedzsmentet szerintem ezúttal elrontotta. Ugye itt a Fidesz fölfele menedzselt a várakozásokat. 1 millió találkozás napja, tehát engem biztos megvezettek. Tehát én biztos voltam egy 2022-höz inkább hasonlító végkimenetelben a várakozásokhoz képest az utolsó napokra, mint sem az ellenkezőjére. És itt maguk menedzselték fölfele a várakozásokat, amihez képest a 45, hogyha 40-re menedzselték volna a várakozásokat akár maguknak, akkor a 45-nek más olvasata is van. Tehát itt szerintem rettenetesen elrontották a várakozásmenedzsmentet, de maguknak is, mert így viszont az van, amit a Cserpalkovics mond, ennyit tud a termék. Mert ha mindennel együtt, ami technológia, ennyit tudtak elvinni, akkor abból az következik, hogy változtatni kell, különben nem leszünk elegen. Ezzel szemben a Mráz Ágoston Sámolya azt mondta nálad, hogy minden transfer nélkül voltak ennyien. Tehát magyarul ő azt mondja, hogy nem tettünk bele pénzt, és úgy van ennyi szavazó, tehát ha esetleg megvalósítják 26-ban ugyanazt, amit 22-ben, akkor van egy olyan választói tömeg, amit még vissza tudnak magukhoz hozni. Az a kérdés, hogy mire jutnak, mi lesz a megoldás az egyikre vagy a másikra, ebből különböző megoldások következnek. Mi a céljuk, megnyerni a választást 2026-ban, mi az eszköz, attól függ, hogy mit tekintesz jelenleg a problémának. Ha azt tekintik a problémának, hogy nem volt pénz, akkor abból az következik, hogy akár radikalizálódhatnak, akár nem tudom, még túltolhatják, még dupla annyit Bohár Dániel lesz, még nem tudom, és akkor ezek után még dupla annyi pszichopata Magyar Péter reklám, és akkor így lehet tovább menni. Ha arra a következtésre jutnak, hogy a stílussal volt, amire egyébként a Cserpalkovics fölmondott nálad lényegében, amit szerintem sokan gondolhatnak a hozzásoló polgári környezetben fideszes oldalról, akkor abból egy egészen eltérő logika következik, mert akkor az alkalmazkodó képességükből lehet, hogy Vitézi Dávidféle jelöltek következnek sokféleképpen, interjúk következnek egyébként, válaszoló fideszesek következnek, akármik következnek, tehát ebből egy tök más következtést lehet levonni. Én nem gondolom, hogy Rogán Antal most éppen ilyen Teddy mackókkal fog aludni, és olyan puha megoldásokhoz fog folyamodni, ami alapvetően változtatja meg.
De nem látjuk, hogy Kovan Balázs interjúját, lehet, hogy az kiderül ott.
Igen.
Na igen, azt még nem láttuk. Na mindegy, szóval szerintem ez tényleg ez nagyon érdekes kérdés, csak szerintem kizárólag, jelenleg még a Karmelitában sem tudják rá teljesen pontosan a választ.
A következő kérdés úgy szól, hogy képes lehet a Tisza párt egymagában kihívni a Fidesz 2026-ban, vagy választási koalícióra szorulhat, és szeretném, hogyha ezt ketté vágnánk, mert egyrészt nyilván van egy ilyen választás matematikai, vagy egy ilyen politikai kérdés, hogy mit tud ebben a választói rendszerben a Tisza elérni, és mire kényszerülhet rá, mennyire képes tartani ezt az autonóm pozícióját. De a másik, amire szeretném, hogyha is kitérnétek, amit a Szilárd és az Oltán vetettetek föl, és nekem is volt kérdés erre vonatkozóan. Tehát, hogy az ilyen baloldalias ajánlatok inkorporálása megúszható, önmagában a trikolornak a lobogtatása elégséges, vagy kell ténylegesen valamifajta a nép irányába megfogalmazott, valamifajta demokratizálási, ezen túlmutató adott esetben újraosztási terveket is magába foglaló társadalompolitikai víziót mellé tennie. Tehát, hogy itt a koalícióépítés nem csak abban az értelemben, hogy technológiailag, hanem adott esetben világnézeti társadalompolitikai ajánlat szintjén is kell-e bővíteni a palettát, újabb és újabb lehetséges alternatívákat fölvenni abba az uszályba, amiben próbál haladni Magyar Péter 2026 felé. Zoltán.
Sajnálom, a kérdés nem úgy kezdődött, hogy elképzelhető-e, mert arra nagyon könnyűen igen tudnék mondani, de hát, hogy képes lehet-e, szerintem ez fog eldőlni majd a következő hónapokban, de inkább úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy szerintem, ha azt a stratégiai következetességet szeretné Magyar Péter folytatni, amit eddig, akkor erre kell törekednie. Mm. Hogy képes lesz-e rá, hát szerintem erről fog szólni a következő néhány hónap, nem tudom, amikor ugye ő maga azt mondta, hogy kinyitja a pártját, el kell kezdeni építeni a szervezetet, ugye egy üzemszerű politizálásnak ki kell alakulnia, de közben neki ugye ezt a fajta ilyen örökmozgó offenzív, proaktív vezetői szerepet meg kell tartania, és legfőképpen, ugye erről is beszélgettünk nálad, de hát ez egy ilyen best of valóban, tehát hogy egyfelől az üzemszerű működés alatt elsősorban azt értem, és ez meg a Bálint ért nálam sokkal jobban, hogy tudja belakni a jelen adottságok szerinti 106 egyéni választókörületet. Jelzem, hogyha holnap délután átrajzolja, ami ugye képtelenség, a Magyarországgyűlés a választási rendszert, akkor is szükség van helyi jelenlétre, akkor is szükség lesz emberekre, akik oda mennek majd más emberekhez, hogy meg tudják őket győzni, hogy több szinten hozzájuk el tudjon jutni az üzenet. És igen, a választói koalíció alatt hát valami ilyesmit gondolok, hogy többféle irányú, gondolkodású ember hogyan válhat meggyőzhetővé. Az a baj, hogy vagy hát nem tudom, hogy baj, tehát bajnak baj, de hogy másfelől meg politikai építkezés szempontjából az van most, ha a baloldal sirámait még így utoljára előadom, hogy persze, ami mondjuk Magyarországon, nem tudom, társadalompolitika szintjén zajlik, ahhoz képest nagyon könnyű baloldali a sajánlatot tenni. Szóval nem egy nagy etvasz, őszintén szólva, és szerintem ezt meg lehet építeni, tehát hogyha hitelesebbnek fogadják el a szereplőt, és tehát az iránya meg az, akkor a baloldali szavazó, a többszörösen magára hagyott csalódott, nem tudom, a baloldali szavazó az erre rá fog ismerni, és szerintem hát ez kitermel. Én azt gondolom erről, hogy ez nem egy, tehát látva Magyar Péter, tehát nem, őt, én nem úgy látom, hogy ő most le fog ülni, és akkor előállítanak egy 1000 oldalas dokumentumot, pedig én imádok ilyeneket olvasni, hanem inkább azt tudom elképzelni, hogy lesznek helyzetek, amelyek kitermelnek válaszokat, és akkor azt a választ viszi majd magával. Lesz egy vita, amiben állást foglal, és akkor azt az állásfoglalást ajánlja föl, és az majd beépül az ő programjába, és ebből lehet össze. Egyébként ez a választói koalíció épül végül, és ez a 30% az egy valami ennek a tevékenységnek a folytathatóságát fogjuk majd látni. De szerintem erre kell törekednie a saját maga érdekei felől nézve.
Szilárd.
Én nem gondolom, hogy 26-ig Magyar Péternek nagyon karakteres politikai értékválasztásokat kell tennie. Szerintem, ha képes fenntartani ezt a mostani momentumát, ezt generálni, és emögé képes rakni egy masinériát is, ami választásokon tud teljesíteni, akkor szerintem nincs szükség, vagy szerintem a koalíció az nem azért fog összeállni, mert itt van egy társadalmi csoport, nekik is mondok valamit, itt egy másik, nekik is mondok valamit, és akkor majd így összeállnak, hanem ez a gravitáció ereje fogja ezt elvinni, azt a hitet kell neki fenntartania, hogy ő tényleg képviselni akarja azokat az embereket, akik nem értenek egyet Orbán Viktorral, és akik a 22-es választást leszámítva egyéb, vagy hogy mindenképp 50% körül vannak, mondjuk így. Na és akkor egyébként Orbánnak is ez lesz a kihívás, hogy nagyon könnyen meg tudta csinálni azt, hogy az összes 2010 utáni ellenzéki pártról elhitetni azt, hogy ők nem ők valójában nem a népet akarják képviselni, hanem valamilyen partikuláris érdeket, legyen szó a guruló dollároktól, a nem
guruló baloldal.
Mindenig. Ez az egyik dolog. Szóval, hogy én ezt gondolom, és akartam még valamit mondani. Ja igen, hogy kell-e neki valamilyen baloldalias elemeket behoznia, hogyha kell, az nem azért van, mert úgy azonosít be egy társadalmi csoportot, hogy nekik valami baloldaliast kell mondani, mert hanem inkább Orbánra szavaznak. Én ezt a helyzetet nem látom, hogy ilyen lenne. Azt viszont látom, hogy van olyan erő, aki rákényszeríti erre, és úgy abba a kalkulációba viszi bele, hogy lehet egy meg nem támadási szerződés, vagy valami fajta együttműködés jobban megéri, mint lefájtolni, mert nyilván Gyurcsány Ferenccel valószínűleg, vagy szinte biztos, hogy nem akar valamilyen meg nem támadási szerződést kötni. Azt neki végig kell vinnie, és a régi ellenzék sok szereplőjével kapcsolatban. De felmerülnek olyan kérdések, hogy itt van Budapest város, aminek van rengeteg egyéni országgyűlési képviselője. Mi van velük? Ezek az emberek megpróbálnak majd egyenként egymás nyakára taposva valahogy felkapaszkodni a Magyar Péter vonatra, és mondjuk közülük egy vagy kettőt a Magyar Péter kegyesen felvesz, de látja, hogy nincs vele dolguk, mert így taposnak egymás nyakára, szóval neki nem kell semmit csinálnia. Vagy az van, hogy ezek a képviselők valamilyen erőt próbálnak felmutatni, és azt mondják, hogy figyelj, az van, hogyha itt velünk valamit akasztasz, akkor probléma van, és ugye ezt nem szavakkal kell, hanem ehhez mögé kell rakni az erőt. Szóval hogy szerintem az még egy érdekes kérdés lesz, hogy a következő két évben egyébként mihez kezd Magyar Péter a budapesti képviselőket. Azt például nehezen látom, hogy Botka Lászlóval mondjuk szeretne összeakadni. Nem, azt mondom, hogy például azt a szegedi, tehát hogy a szegedi OEVK esetében nehezebben látom, hogy Magyar Péter azt mondaná, hogy na, akkor ezt fájtoljuk le. De a Budapesten, mivel itt gazdátlanok ezek az emberek valójában.
Ez a lényeg, amit most mondasz.
Szóval, hogy itt van most... Ti tudjátok jobban, mert sose tudom fejből, hogy a számokkal mindig hadilában állok, hogy hány körzetben van Budapesten.
17.
18.
17.
Igen.
17.
Mert egy van Fideszes. Igen.
Fideszes.
Na szóval, hogy itt van 17 gazdátlan ember, aki egyébként képvisel nagyon sok embert, és velük mi van?
Nagyon gyorsan leszek, mert tudom, hogy az időt be kell tartani. Tehát hogy ez egy olyan feladat, egy ilyen rendszert megépíteni, ami szerintem majdnem egy embertelen, de nem lehetetlen. És van egy pár ilyen szám, csak bedobok. Tehát, hogy 10 000 szavazókör van Magyarországon, és több olyan elmélet van, ami igazából gyakorlat, hogy hány embernek kell lennie egy szavazókörbe, aki a te aktivistát, és be tudja nyerni. Tóth Péter barátom szerint mondjuk 3, de akkor legyen mondjuk 4. Tehát van 40 000 aktivistád, akkor olyan szintű rendszer tudsz működtetni, akikkel lehet választáson nagyon komolyan mozgósítani, nem csak a választási napon, meg nem előtte két héttel a gombákat megtalálni, hanem egy évvel előtte már elkezdeni mozogni. Ez az egyik. A másik, ez a 106 jelölt. Szerintem itt az a fontos, hogy 106 jelöltet ne lehessen kompromitálni. Ha tényleg húz egy cezúrát, hogy van a múlt és van a jövő, akkor nagyon kevés ember fog átmenni ezen a szűrőn, ha már itt a budapesti jelöltekről beszélsz. Egy-kettő biztos át fog menni, de szerintem csak egy-kettő. A harmadik, és szerintem ez a legfontosabb egy szervezetépítésbe, az az, hogy amit mondhatok valamikor, nem tudom, melyiketok mondott ma, hogy mikor vannak azok apró kompromisszumok. Ugye ebbe az itt előttünk lévő műsorban lévő úr azért ennek a robotosa, és hát nem olyan jól áll most éppen a választások után. Tehát az van, én azt tanultam meg az ellenzéki politikában 14 év alatt, hogy két dolgot nem szabad komolyan venni. Az adottságokat, aki mondja, hogy ez adottság, ebben nem lehet foglalkozni, mert ez van, ezt nem lehet felrúgni, mert ezt el kell fogadnod, ez így van.
Zugló,
Molnár Zsolt, és akkor tudnám még ezt, Gyurcsány Ferenc, és mi tudnám még ezt napestig sorolni, a másik pedig ezek a kompromisszumok. Hmm. Muszáj ezt meglépni, hát nem, hát figyelj, különben ez nem fog menni. És hogyha ezeket fél tudja tenni, Magyar Péter, és mondom, még egyszerűen máshonnan jön, mint az ellenzéki politikusok, nem ebbe szocializálódott, tehát nem abba nőtt fel, hogy mindenki egymás lába, mit mondtál, egymás nyakára lép a benzinkártyáért, hanem abban, hogy ez ellen ő lázott fel 2006-ban. Ha ezt meg tudja tartani, ezt a fajta ilyen hevületet, hogy ezek az emberekkel nem akar se Sámlin, se Széken odaülni, akkor lehet lehetősége, hogy létre tud hozni egy ilyen rendszert.
Zárásként van lehetőség a Pető Péternek megszólalni, ráadásul az a helyzet, hogy az ő személyét megkülönböztetett szeretet övezi a nézőink körében, és konkrét kérdés is érkezett hozzád, és olyan kérdés, hogy konkrétan, na mindegy, szóval ennyire valakit helyzetbe hozni ebben a műsorban ritkán látunk. Szóval így szól.
Foci.
Hogyan írná le futball analógiával Magyar Péter személyét a jelenlegi politikai térben?
Na tessék. Szobó.
Hát ezt majd tegye fel a kezét, hogy ki volt. Élő adásban ezt.
Ott van. Két kezét teszi fel.
Ugye, bármilyen nevet, játékos nevet mondok, az akkor azt fogják mondani, hogy én a névhez egyúttal a tehetség mennyiséget is párosítom. De egyébként veszünk egy futballjátékost, és most a nevet ki fogom mondani, de nem azért, mert a tehetség mennyiségét is ide párosítom, hanem egy csapatban játszott szerepét, vagy egy pályán játszott szerepét mondom. Ezért mondom Cristiano Ronaldo-t. Ami, ezért mondom, hogy nem, de leíró jelleget, tehát nem azt, hogy ilyen ennyire fontos játékos-e egy csapatban, hanem a Cristiano Ronaldo van, amikor a pályán van, ugye akkor a hozzáigazodik a csapat játéka jó eséllyel. Tehát ugye edzők sokassága küzdött azzal, hogy képtelen volt, tehát vagy elküldöm, mert nem tudok vele mit csinálni, ez ugye a Erik ten Hag és a Manchester United példája, vagy körépítek mindent, mert nincs más megoldásom, és az összes többi játékos adaptálódik ahhoz, hogy Cristiano a pályán van, és őt nem szabad lecserélni, ez hozzátartozik, mert akkor irdatlan botrányok következnek, ugye hisztik sorozata és a többi, miközben ő rúgja a legtöbb gólt, vele kupákat nyersz, és így tovább, és ez most persze egy rossz analógia, csak valahogy ki kellett menekülnöm ebből a helyzetből, amiben most hoztatok. De hogy nagyjából igen, szóval, mert az egész mögött, akkor elmondom az előzőre is a válaszomat, belecsempészve ebbe a példába. Szóval szerintem például vidéken már nincs ez a kérdés valójában. Ez budapesti kérdés, vidéken a Tisza lesz. Amennyiben nem követel, mondom a mai napi tudásunkból kifolyólag, ha azok, amiket az urak elmondtak, megvalósítja, akkor szerintem vidéken nincs ilyen kérdés. Hát abból, amit láttunk a nyíregyházi Szolnok eredményeken, lényegében bárkit oda tettek volna, akkor versenyképes lett volna a Fidesz jelöltjével most egy az egybe. Ez így is kérdés. Tehát, hogy vidéken ez a kérdés megszűnt. És szerintem is az a stratégiai kérdés, amit a Szilárd mondott, hogy Budapestet is akarja rögtön, ugyanis ott lehetetlen meccsek kezdődnek akkor, és a Szeged egy, vagy ahol ugye ugyanez a kérdés kezdődik, vagy megköti azokat a, nem is kompromisszum, nem tudom, mondja el, hogy most Budapesten kívül játszom 26-ban játékot, utána a 30-ban mindenütt. Ugye az is, ha Budapesten kívül, akkor is 80-90 az övé. Tehát ugye ez egy ilyen helyzet, amiben van. Tehát ebben az értelemben szerintem ez egy nagyon érdekes kihívása. És szerintem, ami nagyon nagy kezére játszik, hogy ezt játszik, hogy ő rendszeren kívül van, és szerintem ezért lesz neki rettetesen nehéz a fővárosi közgyűlés. Tehát az valójában jó ötlet volt szerintem akkor bemenni, úgy tűnt. Valójában szerintem több stratégiai problémát okoz jelenleg a Tisza pártnak, mint amennyi hasznot hajt, mert valakivel valamikor szavazni kell. Valakivel valamikor nem kell. Ha a Fidesz-szel szavaz le mindig mindent, akkor ő a Fidesz oldalán fogja az aktuális városvezetést akadályozni. Ha szembeáll vele, akkor a DK oldalán fogja irányítani a várost. És akkor nagyjából lényegében is jutunk a felcsútpajai Cristiano Ronaldótól, hogy a futballhasonlatot valamilyen idétlen módon lezárjam.
És akkor így zárjuk is le ezzel a politikai évadértékelőnket. Pető Péter, Bálint, Papp Szilárd, Lakner Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, és itt voltatok ma este velünk. Szeretek én egy nagy tapsot a fiatal embereknek. Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a politikai évad értékelő adásunk. Ahogy említettem már az adás legelején, holnap reggel 9 órától a Nemzeti Választási Irodából fogjuk majd közvetíteni a szavazatok újraszámlálását, utána pedig este érkezik hozzánk Vitézi Dávid a stúdióba. Vele is fogok majd interjúzni holnap a folyamán, amikor reméletileg kiderül végre, hogy a Nemzeti Választási Bizottság hogyan ítéli meg a rontott szavazatok ide vagy oda sorolását. Szóval izgalmas nap ránk holnap is, tartsatok velünk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.